Az első kérdés az, hogy miért véreznek a nők. Tudjuk jól, hogy van ez a bizonyos havi vérzés a nőknél. És hát ebbe születtünk bele, ugye ezt szoktuk meg, hogy igazából nem születtünk ebbe bele, mert a kislány, a 3 éves kislány nem vérzi, neki nincsen havi vérzése. Tudjuk jól, hogy a serdülőkor után jön a havi vérzés körülbelül. De hát meg lehet szokni azt is, mint ahogy a barátom mondta, ugye kint volt Németországban, minden nap éjfélig dolgozott, szó szerint orvérzésig, végén már ömlött az orrából a vér, tehát neki nem a nemi szervéből, hanem az orrából ömlött a vér. És azt mondta nekem, hogy nem is az a legszörnyűbb az egész történetben, hogy ő orvérzésig dolgozik, hanem az, hogy ezt meg is lehet szokni. Kedves agatók, az történik, hogy olyan dolgok történnek, amelyek eléggé borzalmasak. Amikor először történik, ugye a havi vérzés egy nőnél, egy fiatal hölgynél, ugye, hát az eléggé borzalmas, ijesztő is tud lenni, fájdalmakkal jár. Tudjuk jó, hogy nagyon sok nőnek most is hatalmas fájdalmakkal jár a havi vérzés. Viszont a legszörnyűbb az a történetben, hogy ezt meg is lehet szokni. Ezt meg is lehet szokni. Nagyon kemény álmot kapott megint a kedves barátom, és megkérem, hogy mondja el majd ezt az álmot. Egy nagyon durva figyelmeztető álom arra vonatkozóan, mi fog történni az emberiséggel. És ahogy megszokhattuk, az Úristen hozzánk képekben beszél. Amikor nekem először mondta Tibor ezt az álmot, megmondom őszintén, azt hittem, hogy teljesen nonsens, eznek nincsen semmi értelme, legalábbis nekem ez semmi közöm nincsen, tehát szinte menekültem előle, annyira kemény az álom. Nem is akartam megfejteni sem, érteni sem akartam. Azt akartam úgy igazából bemagyarázni magamnak, hogy nekem ez semmi közöm nincsen. Ez a Tibor dolga, ő intéz az álmait. Viszont miután meghallgattam, jöttek a megértések, egyre intenzívebb jöttek a megértések, amiket mostan meg fogunk osztani veletek, avval az őszinte reménységgel, hogy aki hallja, amit mondunk, megérti, hogy mi történik az emberiséggel, és azáltal esélyt kap arra, hogy megmeneküljön, mert nagyon borzalmas idők jönnek, kedves agatók. Mi senkit nem akarunk megijeszteni, ijesztegetni. A proféták régebb, ugye, és az Isten gyermekei nem azért mondták, amit mondtak, hogy megijesszék az embereket. Jónás is nem azért mondta, hogy megijessze a királyt meg a Nínive népét, hanem azért mondta, hogy aki hallja őt és elgondolkodik azon, amit ő mond, az ember esélyt kapjon a megmenekülésre. Mi is az én álmokat és a hozzáfűződő megértéseket, ezeket a képeket és a képek jelentését azért osztjuk meg, hogy aki hall bennünket, esélyt kapjon a megmenekülésre. Mert nagyon borzalmas idők jönnek, és már itt vannak. A küszöbön vannak, és már itt vannak. Szerintem ezt nem kell magyarázni, kedves hallgatók, mert mindenki tudja, nagyjából mindenki tisztában azzal, hogy igenis borzalmas dolgok történnek a világban. Nem csak a COVID területén, nem csak a vakcina környékén, hanem úgy általában. A természetben, a családokban, az emberek szívében, az emberek elméjében, ugye a kórházakban borzalmas dolgok történnek. És a legtöbb ember sajnos nem érti, hogy mi miért történik. Az, hogy miért nem értjük, hogy mi miért történik, erre már többször válaszoltunk, elmondtuk a választ erre a kérdésre, hogy ez minek köszönhető. Most újból elmondom, egy mondatban. Kedves emberek, azért nem értjük a problémákat, azért nem értjük a fájdalmainkat, a nyomorúságot, mert mi beérjük a magyarázatokkal. Érthető? Beérjük a magyarázatokkal. És elmondtuk tisztán azt, hogy minden kérdésre van egyetlen egy válasz. Egy válasz van minden kérdésre. Viszont végtelen sok magyarázat. Avagy végtelen sok hazugság. Mert a hazugságot végtelen sokféleképpen lehet csűrni, csavarni, variálni. Érthető? És az történik, hogy az emberrel problémák vannak, ugye, tudjuk jó, hogy vannak ugye vérfolyásos asszonyok ma is. Tehát fizikailag vérfolyásos asszonyok, akiknek ugye ömlik a nemi szervükből a vér. És nem értik, hogy miért. És túlzottan történik ez. Emberek, túlzottan. Sok ilyen nő van, akinek nem csupán hatalmas fájdalmai vannak menstruáció közben, hanem brutálisan ömlik a vér. És ugye nem értik, hogy miért, és akkor keresgének a Google-ben. Keresgének, ugye, hol keresgének? A felhőben, ugye? Mert ezt úgy hívják, hogy cloud storage. A Google-nek, ugye, az adatai hol vannak? A mesterséges felhőben. A legtöbb ember, a legtöbb nő a vérzésnek az okát nem a felső felhőben keresi, az Úristen felhőben, jelképesen, ugye felment a felhőkbe, a tökéletességbe, a mennyek országába, nem ott keresünk mi a választ, hanem a lenti felhőben, a Google felhőjében keressük a válaszokat, és nem kapunk választ, csak magyarázatot, de a magyarázat nem tud segíteni, emberek. A magyarázat csak arra jó, hogy elterelje a figyelmünket, csak arra jó, hogy a felszínt ugye valamivel letakarjuk, a bűzt, a vért valamivel betakarjuk, bekössük, vagy eltakarjuk a vérzést, ugye? Ez történik. Így a nők elmennek az orvoshoz, az orv megoldásokat választják, ilyen gyógyszerfüggőség, olyan gyógyszerfüggőség, és mégsem áll el a vérzés. Kedves aggatók, a vérfolyás asszonynak, a Bibliában szereplő vérfolyás asszonynak a története sokkal nagyobb tanítással bír, mint azt mi gondolnánk. Mi csak azt gondoljuk, hogy hát igen, ott volt egy vérfolyás asszony, azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy vérfolyás, legtöbb férfi nem tudja, mi az, hogy vérfolyás, mi az, hogy egy nőnek, egy nőből kórosan ömlik a vér. Legtöbb férfinek erről halvány fogalma sincsen. Nem, mintha nekem volna, egészen pontosan tudnám, hogy ez miről szól, van sejtésem Isten kegyelme által, hogy mi az, hogy menstruáció, és mi az, hogy kóros vérzés, kedves hallgatók. És ugye a nők, amikor ezt tapasztalják, akkor nyilván biztos nem a férjéhez fordul, hogy te ömlik a szemérem testemből, ugye, vagyis a lábam közül a vér, és nem tudom, hogy mi történik, hanem elmegy fel a femina.hu, a nőklapja.hu, elmegy az orvoshoz, a szexológushoz, meg minden szakemberhez fordul, és kap egy tonna magyarázatot, ami még ráadásul nem csupán hogy ugye megtartja őt a további, hogy tovább vérzik ugye az ő nemi szerve, hanem ráadásul még egy ilyen skizofréniát is okoz, egy ilyen zűrzavart az ő elméjébe. Megtelik a feje szó szerint légióval, és nem érti, hogy miért van a vérzés. Most akkor én megkérem Tibort, hogy ezt az álmot mesélje el röviden, azt a részét, amiről itten szó van, és utána Isten kegyelem által elmondjuk azt, hogy az álom miről szól, Isten mire próbál minket figyelmeztetni egy ilyen eléggé érdekes, bizarr álommal, ugye? Ami első hallásra, első ránézésre hát eléggé érthetetlen, ugye? Mert én is tartottam a számat, mint a halak az akváriumban, nem tudtam, hogy ez mi akar lenni. De utána aztán jött a megértés lélek által Istentől. Tibor, hogyha elmondod az álmot, akkor megköszönöm.
Isten áldása mindenkinek. Nem tudom, jól hallható vagyok?
Tökéletes.
Köszönöm szépen. Hát az álmom az egy elég erőteljes élethű, intenzív álom volt. Megmondom őszintén, én is ugyanúgy voltam vele, mint te, hogy mondod Attila, hogy előre nem tudtam hova rakni. Hát az álmomban az történt, hogy egy utcán találtam magamat, ahol arra lettem figyelmes, hogy a te hangodat hallottam, hogy beszéltél, és a hang fele fordítva a fejemet megláttam, hogy egy kabrióba ül egy barnahajú hölgy, ilyen elég lazán az ülésbe, és a rádióból te beszéltél ki, erre fellelkesedtem, és oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy szia, mondom, ismered ezt az úriembert, aki beszél a rádióból, mert nekem barátom, és azt mondta nekem a hölgy, hogy persze, hogy ismer tégedet, hisz ő maga írja neked a verset, és sőt, egyik éjszaka tégedet látott álmába, és azt látta, és sőt azt mondta nekem, hogy mondjam el neked, azt látta, hogy félig fel vagy telve, tehát a tested láthattam közben, ilyen mellkas magasságig föl voltál telve, és azt mondja, azt is mondjam el neked, hogy közben habzik a szád, és ahogy ezt kimondta, egyben, hirtelen, egy furgon háta mögött találtam magamat, olyan volt ez az autó, mintha ennek lett volna egy folytatása, tehát ez a furgon, ez olyan volt, ez egy ilyen...
Lakókocsiszerűség.
Hogy?
Lakókocsiszerűség, tehát amiben laktok.
Olyan, mi van ez a Volkswagen Transporter, ugye, amit átalakítnak ilyen lakókocsiszerűvé. Uh-huh. hát ilyen sötét barna színe volt ugye a kabrió részének is, és ennek is, és fel volt emelve a hátulja, tehát a hátsó ajtó fel volt emelve, és bent az autóba, tehát ott ült egy ilyen 60 év körüli emberke, aki ilyen elég vékony, sovány, testalkatú ember volt, és a transporter háta mögött, tehát a háta mögött lótuszülésbe ült ez a hölgy. És amikor én rátekintettem erre a jelenetre, tudtam, hogy ennek a hölgynek segítségre van szüksége, és olyan erőteljesen éreztem ezt magamba, hogy le is hajoltam az ő test magasságába, tehát én lehajoltam egészen, és amikor közben hajoltam le, az autóban lévő úriember azt mondta, hogy ő meg tudja nekem mondani, hogy jobb kéz felől volt egy ilyen pince lejárat, egy ajtó, ami be volt csukva, meg tudja mondani, hogy mi van az ajtó háta mögött, és erre fel ez a hölgy, aki ült lótuszülésbe, ez a barna hajú hölgy, rászólt erőteljesen, és elég durvá, hogy hagyja már abba, ne jöjjön örökkével a dumával. Tehát én éreztem, hogy ez az ember az kicsit ilyen próbálkozik, ilyen hókusz-pókusszal, tehát úgy eliadja magát, hogy tudja ő, hogy mi van az ajtó háta mögött, de én evel nem is nagyon foglalkoztam az álmomban, hanem a hölgyön megakadt a szemem, ezen a lányon, ez egy ilyen 25-30 év körüli volt, és a tekintete egészen a feje bubjától kezdett végig, kezdte lekövetni az egész testét, ahogy ő ült lótuszülésbe, a szemei gyönyörű szép nagyok voltak, és haja is egyértelműen tisztán láttam, hogy barna volt, de amikor a homlokán így lefele, hogy kezdtem követni a testalkatát, megláttam, hogy az egész bőre, tehát az arca is tele volt fekélyekkel, véres hólyagokkal, sőt, olyan volt a bőre, mint amikor egy ember megég, szószoros értelemben a bőre föl volt horzsolódva, mint amikor megég a bőr és fölkondorodik, és így, ahogy követtem lefele, egészen a lábáig, ahogy ült ott lótuszülésben, egy ilyen kivágott nyakú, V-nyakú polló volt rajta, és a kezei is, és a mellkasa is, és minden tele volt ilyen kiütésekkel, ezekkel a horzsolásokkal, égési sebekkel, és amikor egészen leért a tekintetem az ágyékáig, a nemi szervéből a bal kezemre ráspriccolt egy mocskos, gennyes vér. Tehát még olyan volt a vér, tehát inkább több volt benne a genny, sötét vér volt, tehát olyan volt ilyen gennyes, saras vér spriccolt rá a bal kezemre, a nemi szervéből, és én így meg is lepődtem, hogy most ezt hol mosom le, de nem voltam megsértődve, mert tudtam, hogy bajba van, már amielőtt kimondta volna, mert közben, hogy a szememmel követtem ezt a jelenetet, ő végig könyörgött hozzám, hogy segítsek rajta, mert ő el szeretné hagyni ezt a várost, és nem tud onnan fölállni, mert hogyha föláll, egyfolytában folyik ki belőle ez a gennyes, szennyezett vér, és én tudtam, hogy tudok neki annyiba segíteni, hogy tudok adni neki nadrágot, tehát öltözetet, egy új ruhát tudok adni, főleg nadrágot, hogy igenis tudja felhúzni, és tudjon elmenekülni a városból, és ezennel meg is szakadt a szálom, tehát fölébredtem. Ennyi lett volna. És ez olyan erőteljes és élethű álom volt, hogy úgy mondanám, hogy nagyon sok álmot kapok én, de ritka álmok egyiket. Tehát annyira élethű volt, hogy többet nem tudtam visszaaludni, tehát éber maradtam utána.
Megértelek, az biztos, hogy nagyon brutális. Én akkor először megébredtem és láttam ezt a üzenetet, nekifogtam, hogy hallgassam meg, és visszaaludtam. Tehát annyira fáradtnak éreztem magamat, hogy visszaaludtam. És én is kaptam egy érdekes álmot, abban is egy hölgy szerepelt, és durva az volt az egészben, hogy hát egy szép nő volt, és hát azóta a botrány is az egész álomban, hogy láttam én is ennek a nőnek a szemérentestét. És pedig nem foglalkozok ilyen dolgokkal. És érdekes módon nem is azt éreztem, hogy akkor most éreznék testi vágyat iránta, hanem az volt az érdekes, hogy olyan szép, tiszta, szemérem teste volt nőnek, nem vérzett. Tehát miután te ezt elmondtad, én visszaludtam, ugye, visszaludtam, és ezt az álmot kaptam érdekes módon. Na, ez teljesen őrültségnek és bizarnak tűnik, de szerintem, aki ezt hallgatja, és kívánja megismerni Istennek a kijelentéseit, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, ez miről szól, ez az álom, ez a jelzés, mire utalás, tehát mire utal ez az álom sorozat. Gyakorlatilag. Vissza kell menjünk az Ószövetségbe, muszáj visszamenjünk az Ószövetségbe, de úgy igazából egyelőre vissza sem kell menjünk teljesen az Ószövetségbe, mert tudjuk jól, hogy nem is olyan rég. Édesanyám azt hiszem, hogy ő már ezt, vagyis ő is emlékszik erre, hogy régebb a nők, amikor menstruáltak, nem volt szabad templomba menjenek. És hát nyilván ezt nem tudtam, de amikor olvastam az Ószövetséget, és kezdtem valamennyire megérteni, tehát hangsúlyozom valamennyire megérteni, mert azt nehéz megérteni, tehát lélek nélkül nehéz megérteni az Ószövetséget. Csak így szavakkal, hogy elolvasom, de teljesen biztos nincs, ahogy megértse. Ezért van a Magyarországon sok ilyen írástudó, meg ilyen teológus, akik magyarázzák, akik csűrik, csavarják az Ószövetséget, de vannak ugye olyanok is, akik úgymond fellázadnak, és azt mondják, hogy ez az Ószövetség Isten, az egy ilyen mérges, tühös Isten, aki mindenképpen gyilkolni akar, meg ilyenek, ugye. Tehát hangsúlyozom, és ezt többször elmondtam én is, hogy én amikor először olvastam az Ószövetséget, az első könyveket, pedig ugye akkor már engem Isten megérintett. De volt olyan, hogy nem lélek által olvastam, hanem úgy agyból olvastam, és annyira fellázadtam, hogy el akartam égetni a Bibliát. És hát szinte bedobtam a tűzbe. És egyszer csak jött a megértés, hogy mi az értelmenek, amit olvastam. És annyira megszégyeltem magamot, hogy éreztem, hogy mennyire tudatlan ember vagyok, mennyire sötét az elmém, milyen nehéz felfognom az igazságot, mennyire ebbe vagyok én is vakítva, ugye? Tehát az Ószövetséget, aki olvassa, én most persze, én ezt nagy vonalakba próbálom elmondani, tehát hogy legyen fogalmunk arról, amiről szól az álom, tehát én muszáj valamiképp bevezessem, mert különben ezt senki nem fogja megérteni. Főképp, aki új, aki nem ismeri a Bibliát, nem ismeri az Úristen kijelentéseit, annak nagyon nehéz megérteni ezt az álmot. Az Ószövetségben a kezdetén, amikor az emberiség kezdte kapni a törvényeket ugye Istentől, mert ugye kijött az Édenből, a tökéletességből, akkor nem volt olyan, hogy betegség. Nem volt Covid, nem volt influenza, semmi nem volt. Hanem egyszerűen azt mondták a beteg embernek, hogy emberre, hogy tisztátalan. Tehát, hogyha valakinek a bőrén különbözően elváltozások voltak, azt úgy hívták, hogy tisztátalanság. Tehát nem magyarázkodtak, hogy jaj, hát ez a, mit tudom én, a malária szúnyog megcsípte, és akkor feldagadt, és attól lett, nem. Hanem, hogyha valakinek ilyen elváltozások voltak a bőrén, ugye, a bőr felszínén, azt úgy hívták, hogy tisztátalanság, és az ilyent nem kórházba vitték, hanem kivitték a közösségen kívül, a közösségből kivitték, mit tudom én, két hétre egyedül volt, böjtölhetett, és megláthatta, hogy hogyan vált ő tisztátalanná. Tehát ők akkor még értették azt, hogy az ember csak akkor tud megbetegedni, hogyha belé kerül az ő lelkébe valami tisztátalanság, ugye. Vagy ugye valami hazugságot, bűnt, életellenességet követ el. Legyen ez paráznaság, hazugság, bármilyenféle bűn. És ugye az megmutatkozott az ő fizikai testén. És az ilyen ugye tisztátalannak nyilvánították, és kivitték a közösségen kívül. Ugyanígy ugye a férfiaknál is ez ugye a folyás, ez a magömlés tisztátalanságnak volt nyilvánítva. Tehát úgy a menstruáció nőknél, mint a férfiaknál, ez a magömlés, ez a, nem tudom, hogy hívják ezt, amikor éjszaka, vagy nem tudom én, kijön a férfiból ugye eltávozik az elhalt magok, ugye eltávoznak, ugye pontosan milyen magömlésnek hívják, teljesen mindegy. Lényeg az, hogy ez mind tisztátlansága volt asszociálva. Persze az embernek nagyon nehéz ezt megérteni. Hogyha valaki ezt olvassa, teljesen biztos, nincs, hogy megértse. Ezért mondjuk azt mindig, hogyha valaki olvassa az Ószövetséget, először kívánja megismerni Krisztust. Kívánjon Istenhez fordulni teljes lényével, hogy Isten az ő lelke által tudja neki segíteni a megértésben. Mert különben ezt nagyon-nagyon nehéz megérteni. Tehát aggyal egyszerűen nem lehet felfogni. Most én ezt elmagyarázom, felületesen, hangsúlyozom, felületesen. De ez nem elégséges az, hogy valaki ezt megértse. Teljes mértékben. Tehát itt ugye még visszább kell mostan menni az időben, amikor ugye kijött, nem hogy kijött, hanem hát kiüzettek, vagy kijött Ádám és Éva az Édenből. Ahol ugye az történt, hogy Éva elcsábította az Ádámot, ugye, Istentől. Tehát Ádám most már nem Istenre nézett, hanem az Évára nézett, ugye. És mivel csábította el Éva, ugye, az Ádámot, ugyanazzal, amivel most is elcsábítja őt, a testi szépségével. És ugye, tehát Ádám szerelmes lett az Évába, de olyannyira, hogy be is vakult. Erre mondják azt, hogy a szerelem ugye vakságot okoz, de van erre egy kiváló orvosság, ami ezt gyógyítja. Az nem más, mint a házasság, ugye. Tehát ezt a vakságot, amit okoz a szerelem, azt tudja gyógyítani a házasság, mert a házasságon belül úgymond törvényes módon kap az ember lehetőséget arra, hogy szembesüljön, megértse a valóságot, szembesüljön azzal, hogy amit ő bálványozott, az valójában az egy mulandó dolog, egy rothadó dolog, és azt nem szabad bálványozni. Mert aki bálványozza, vagy túlságosan tiszteli a testi szépséget, a földi szépséget, ami mulandó, és ami meg elrothat, az ember ugye el fog veszni, ugye, el fog veszni. Ezért beszél a Biblia arról, hogy ugye a házasságtörés halálos bűn, ugye? Mert a legtöbb ilyen házasságtörő férfi, házasságtörő nő visszaesik automatikusan a test bálványozásába. A testet kezdi bálványozni, azt kenceficézni, sminkelni, plasztikai műtét, parfüm, különböző szépítőszerek, és így tovább. Tehát a test bálványozása. És ez még jobban eltereli az embernek a figyelmét a lélekről, a lélek dolgairól, ami által az ember megmenekülhetne. Annyira fáj, amit mondok én, kedves agatok, mert én hallom, egyik fülemmel hallom az igazságot, és a másik fülemmel hallom azt, hogy a világi ember, aki még nem forult Istenhez, ezt mennyire nem érti. Hogy ez mekkora baromság, mekkora őrültség a világi fülek számára, mert ezt nincs, hogy megértse. Mert azt mondja Isten, a testi ember nincs, hogy ezt megértse. Aki a testébe szerelmes, a testi világba, a földi világba szerelmes, az ember nincs, ahogy ezt felfogja, amiről most itt nem beszélek. Na mindegy. Tudjuk jó, hogy az Édenben, ja Istenem, könyörülj rajtam. Az Édenben, amikor megtörtént ez a bűnbeesés, úgymond, tehát belezuhant Ádám és Éva a földi, fizikai, a bűntestébe, testévé váltak, akkor ők átkot vettek magukra, tehát akkor ők halandóvá váltak, addig ők halhatatlanok voltak. Addig ők kb. Úgy voltak, mint Jézus, vagy az angyalok, megdicsült testben voltak, addig nem volt ilyen fizikai test, ilyen bűzlő fizikai test, amelyik ugye öregszik, megbetegszik, öregszik, és elrothat majd, amikor meghal. Addig ilyen nem volt. Viszont miután beleszerelmesedtek a teremtésbe, ugye a formákba, az formáknak a szerelmesei lettek, és azt akarták ők birtokolni, ugye ez a bűn, ettek a tudásfájának a gyümölcséből, akkor ugye, Istenem, elnézést, átkot vettek magukra. Aki ezt meg akar érteni, tényleg nem tudok más mondani, kedves agatok, mint hogy teljes lényével fordul Istenhez. Kérje tőle a megértést, és olvassa el, és akkor meg fogja érteni, a saját szemével fogja látni, hogy mi történt az Édenben valójában. Hogy az, amit mi mesének hiszünk, az a mögött mi az igazság, melyik az az igazság, amit fontos megértenünk, és aminélkül egyszerűen nem tudunk kimenni az elbukott világból. sem tüntetéssel, sem semmivel, sem vallással, sem kereszténységgel, sem szektákkal, sem semmilyen emberi módszerrel, sem tanfolyamokkal, semmivel. Semmivel az égatta világon. Elnézést, vissza, megint az Édenkertbe. Tehát mi történt? Miután ugye megtörtént a csábítás, Éva szerelmes lett az elbukott földvilágban, nem ugye az elbukott világban, hanem a formákban, és a formákat meg akarta érinteni, azt akarta ő birtokolni, és ugye azt nagyon megszerette, és elkezdte azt tanulmányozni is, hogy megértse, vagy mit tudom én. Tehát, hogy próbálta a formát úgymond ő bekebelezni, hogy ez az enyém, ugye. Ezt úgy birtokolni akarta, az addig is az övé volt, de ő azt ugye birtokolni akarta is. Meg akarta érteni, hogy ez hogy van, hogy működik, mint működik. Evett a tudásfájának a gyümölcséből. Tehát addig ők teljes bizalomban voltak, gyönyörködtek az Édenben, a teremtés gyönyörűségében. Viszont miután úgymond evett Éva a kételkedés, a kétség fájának a gyümölcséből, a kettőség, mert addig egységben voltak Istennel, együtt voltak Istennel. De amikor kételkedni akart, és úgymond bizalmatlanná vált Istennel szemben, a formát, a teremtett világot kezdte csodálni, és az őt elbűvölte, és azt akarta ő birtokolni, és Ádámot is elcsábította. És akkor Ádám is meglátta, hogy te, ez az Éva, ez nem semmi, tényleg szép, gyönyörű szép nő. Ádám is elcsábult, ugye? És Ádám is levette a tekintetét Istenről. És Évára nézett, és az ő szépségét csodálta. És ezáltal ugye átkot vettek magukra, amely úgy hangzik, hogy, ugye jelképesen a kígyó ugye folyton, mert Éva hazudott ugye Istennek, tehát Isten tudta, hogy ő nem teremtett beszélő kígyót, de Éva ugye azt mondta, hogy a kígyó mondta neki egyen a tudásfának a gyümölcséből. És az átok az úgy szólt, hogy mostantól a kígyó ugye a sarkadat fogja mardosni, te meg a fejre fogsz taposni. Ugye ez történik is a világban. Tehát ilyen babonásan félnek az emberek a kígyótól, a nők is. És azt mondja, hogy hatalmas fájdalommal fogsz szülni. Hatalmas fájdalommal fogsz szülni. De mégis epekedni fogsz a férfi után, aki uralkodni fog rajtad. Ez is történik ugye a világban. Most valamilyen szinte ez megfordult. Ez a másik véglet. Ugyanolyan rossz, mint az előző véglet. Az előzőből még van szabadulás, de a másik verzióból, amikor a nő uralkodik, abból már nehéz megszabadulni. De az emancipációs dolgokból, mozgalmak által az egyenes út a pokolba. Az első sem jó, rossz, és az első sem jó, ugye, az előző verzió, amikor a férfi uralkodik a nőn, az sem jó, de így ezáltal meg tudná érteni úgy Ádám, mint a nő, vagyis úgy Ádám, mint az Éva, úgy a férfi, mint a nő, hogy hogyan történt az elbukás. Tehát, hogy ha az emberek a törvényt betartották volna, akkor meg tudnák érteni, hogy mi történt az Édenben, hogyan jöttek ki Isten jelenlétéből az emberek, a nő és a férfi. És Ádámnak azt mondta az Úristen, hogy mivel, hogy hallgattál a nőre, és nem rám figyeltél, ezért nagyon kemény, fáradtságos munkával fogod megszerezni a mindennapi kenyeret, és a föld bogáncskorot fog teremni neked, ugye? És tehát keményen kell dolgozzá ahhoz, hogy megéljetek itt ezen a földön. De még így is, kedves hallgatók, miután ők elbuktak, és kijöttek az Édenből, ugye a saját fejük után, még így is éltek ők ilyen körülbelül 900 évet. Az első emberek ennyit éltek, körülbelül 900 évet. És majd miután az ő állapotuk rosszabbá és rosszabbá vált, utána lett lecsökkentve az ő életévük, az életidőtartamuk 120 évre, 900 évről. Kedves hallgatók, annyira sajnálom, hogy elnézést már beszélni sem tudok. Én annyira sajnálom, hogy ezt még el kell mondjam mindig. Pontosan Tibor látott, hogy már habzik a szám, ugye? Nem habzik, mert nem habzós a szám, de fáj nekem, hogy ezt mindig el kell mondani. Annyira primitívek vagyunk, annyira el vagyunk távolodva az igazságtól, hogy mindig ilyen óvodás dolgokkal kell kezdeni ahhoz, hogy valaki megértse, hogy tulajdonképpen egy ilyen álom mit jelent. Muszáj elmondjam, tényleg. Tehát másképp a legtöbb ember ezt nem fogja megérteni. Még így is picik az esély, hogy valaki ezt megértse, sajnos. Tehát így történt az elbukás, kedves agatók. Tehát Ádám nagyon kemény munkával kell dolgozzon, ma is. Azt ejtették az emberekkel, hogy a szellemi munka az ugye az jobb. Nem, barátom, nem, én végeztem neketőt. Végeztem fizikai munkát, szellemi munkát. A szellemi munka sokkal, de sokkal nehezebb, mint a fizikai munka. Miért? Azért, mert a szellemi munka, mint hogy a név is mutatja, még inkább elszakítja az embert Istentől. Mert az ő szellemét, az ő szellemiségét, az ő lelkét úgymond, hogy rá kell irányítsa a földi dolgokra még keményebben. Tehát a szellemi munka az még veszélyesebb a lélekre nézve, mint a fizikai munka. A fizikai munkából, a fizikai munka által könnyebben meg tud menekülni a lélek, mint a szellemi munka által. Például aki bankban dolgozik, akinek folyton számolnia kell, akinek folyton könyvelnie kell, akinek folyton kalkulálnia kell, aki folyton össze van kapcsolva a számítógéppel, a robottal, a géppel, az ilyen embernek nagyon nehéz megmenekülni, mert az ő szelleme, az ő értelme le van kötve, el van szakítva teljes mértékben Istentől. Sőt, még így is, kedves agatók, mióta ezt csináljuk, ugye, tehát mondjam azt szellemi dolgokat, tehát nem szellemes, hanem szellemi, tehát úgymond értelembeli dolgokat próbálunk megosztani. Istennek a bölcsességét próbáljuk megmutatni emberi formában. Ez is óriási teher. Nagyon-nagyon fárasztó tud lenni néha, mert olyan dolgot próbálunk elmondani, amit nem lehet értelemmel, emberi ésszel, aggyal felfogni. És ezért ugye próbáljuk mi a lehető legegyszerűbben fogalmazni. De azt, amit mi kaptunk értelemben és bölcsességben, azt kimondhatatlan emberi szavakban, nehéz emberi szavakba önteni. Na de mindegy. Tehát menjünk, térjünk vissza a lényeghez, hogy a fonalat túlságosan elveszítsük. Tehát ugye a férfi fáradtságos munkával szerzi a mindennapi kenyeret, a nő ugye sóvárog a férfi iránt, után hatalmas fájdalommal szül, de mégis sóvárog, a férfi uralkodik rajta. És ez ugye az átok. Ezen kívül ugye a nőnek ugye van havi vérzése, hát a férfinak is valamilyen mértékben történik, hogy az elhalt magvak távoznak ugye az ő nemi szervén keresztül. És ez ugye tisztátalanság. Na most, hogy megértsük, ez... Jó Istenem! Megértsük, hogy ez... Elnézést, tényleg, elnézést. Nagyon, nagyon kemény is. Annyira fáj, mert hallom, hogy a legtöbb ember ezt nem hallja. Én beszélek pontosan, mint az álomban, hogy Tibor kapta. Beszélek, de nem értik. Nehéz ezt már megérteni. Tehát mi történik? Ugye az előbb beszéltem a tisztátalanságról, hogy régebben nem volt betegség. Nem mondták azt, hogy betegség, meg náthal, meg mit tudom én, tűrőgyulladás, ilyen nem volt. Hanem mindent úgy hívtak, hogy tisztátalanság, mert ők akkor még tudták, hogy az ember csak akkor lehet beteg, hogyha tisztátalan, hogyha bűnt követ el, életellenes dolgot követ el. Viszont az életellenesség, ez a sagatók már benne van, ami vérünkben, tehát ugye mi test által születtünk, ahogy mondja Jézus, ahogy mondja az írás, hogy mi test által születtünk, nem lélek által. Jézus volt az, aki lélek által született, ugye első perctől, Isten lelke által, de a legtöbb ember ugye test által születik. Ezért ugye testi, ezért ugye belezuhan a testbe, tehát ezt nem tudjuk elkerülni, hogy a gyermek valamilyen szinten ugye felnőjön, serdülővé váljon és belezuhanjon a testbe, a testi világba, a bűn testébe. És Isten azt mondta, hogy nem probléma, mert még így is meg tudok menteni titeket. Hogyha rám figyeltek a törvényekre, akkor meg tudok titeket menteni. És ezért ugye adta, tehát megengedte, hogy ugye, hogy legyen ez a havi vérzés a nőnek, hogy lássa azt a nő, hogy mivel jár az Istentől távoli állapot, ugyanígy a férfi is láthatta valamilyen mértékben ezt. Viszont tudjuk jól az írás szerint, hogy a nő, amikor menstruált, ő azokban a napokban tisztátalanak volt nyilvánítva. Tehát ő nem volt szabad érintkezzen senkivel, sem a férjével, sem senkivel. Tehát nem, hogy templomba menjen, vagy gyülekezetbe, vagy nem tudom én hova. Tehát egyszerűen nem volt szabad ő senkivel sem érintkezzen, mert tisztátalan volt. Akkor, amikor ő vérzett. Ugye a tisztátalan, ugye a rothadó vér, ugye, ami elhalt, az elhalt petesedeket vitte ki belőle, az belőle távozott. Tisztátalan dolgok jöttek ki belőle. és annyira szigorú volt a törvény, hogy még az sem volt szabad, hogy ahol a nő ül azon az ágyon, valaki oda üljön, tehát hogy semmiképpen se érintkezzen avval a szellemiséggel, ugye? Hogy azt a tisztátalanságot, azt a lelkületet ne vegye át tőle, ugye? Tehát szigorú bőt volt ez a nők számára, és persze sajnos, hogy ez már volt. Tehát ne gondoljátok azt, hogy Jézus, ahogy mondta, hogy a törvényt eltörölni jött. Hogy igazából a tisztátalanság, vagy a havi vérzés, az most is a nők tiszteletbe kéne tartsák. Tehát nem volna szabad akkor sem munkába menjenek, sem sehova, sem, tehát ugye mi annyira belementünk a Szodoma és a Gomorra állapotba, hogy minket még azt sem érdekelt, hogy a nő vérzik, hogy ő, ugye menstruációs időszaka van, mi akkor is szeretkeztünk, nem probléma, a zuhanyalat az is megoldható. Isten bocsássanak, könyörüljön rajtunk. Pedig ugye azt kellett, hogy csináljuk, hogy hagyjuk, hogy a nő havonta megtörténjen vele ez a menstruációs folyamat, amit úgy neveztünk ugye többször, hogy kényszerbőjt. Kényszerbőjt. Tehát amikor az ember tisztátalan, vagy beteg, akkor ugye legtöbb, amit kéne, és legjobb, amit csinálhatna az, hogy egyedül marad, csendben marad ugye az ő belső szobájában, és így ezáltal meg tudná hallani Istent, a lelket, a lélek szavát, és tudna szembesülni azzal, hogy nagyon sok dolgot megérthetne az életről, hogy ő hogyan távolodott el az élettől, az életnek a dolgaitól, hogyan vált tisztátalanná, mi az, hogy bűn. Tehát az igazság az, hogy nagyon sok nő már csak a menstruáció ideje alatt is sok mindent megérthetne. Mert amikor az ember beteg, akkor ő bőtbe kényszerül. Viszont a bőtben, ugye, a fájdalomban, mint ahogy az írás is mondja, a lélek megélénkül. Tehát megtörténik az, hogy elszakad a testtől a lélek valamilyen mértékben, és elkezdi látni a valóságot. Erre volna jó a menstruáció, és nem arra, hogy akkor is perverszkedjünk és gamatkodjunk. Na, térek vissza a vérfolyásra asszonyra kicsit, hogy miért véreznek a nők, mi az, hogy vérzés. Miért van az, kedves hallgatók, hogy bizonyos nők jobban véreznek, és hatalmasabb fájdalmat élnek meg, mint mások. Azért, kedves hallgatók, mert nagyon sok nő, ugyanúgy, ahogy Éva, visszaél a nőiességével. Szépíti magát, sminkeli magát. A szépségét nem arra használja, hogy egyszerűen, mert tehát, hogy hálával fogadja, ugye, mert a teremtés az szép, alapjában véve szép kéne legyen a teremtés. Tehát, de a szépség az nem arra van, hogy azt bálványozzuk, hanem megcsodáljuk, és viszontlátásra menjünk tovább. Ez a teremtés úgy teljes egészében szép. Nem csak a nő szép, nem csak a nőnek a keblei szépek, és az ő popsia, meg a combjai szépek, hanem az egész teremtés szép ne legyen. Viszont Ádám mit csinált? Elkezdte a nőt bálványozni. Tehát ugye megcsodálni az ő kebleit, az ő, mit tudom én, idomait, és ezáltal ugye bálványozta a nőt is, ezáltal elforult az ő tekintette Istennek a dicsőségéről, és már csupán az Isten dicsőségének egy részét látta. Mert hogy igazából Évának a szépsége is Isten dicsőségét tükrözte, érthető? Kedves hallgatók, tehát a nőnek a szépsége, az is Isten tökéletességének a dicsőségét kéne tükrözze. Tehát nem baj, hogyha egy nő szép, nem baj, hogyha a férfi szép, nem ezzel van a baj, hogy akár még a test is szép lehet, mert az is Istenből van kivétetve valamilyen mértékben. Hanem baj az, amikor azt mi bálványozzuk, tehát amikor ugye idolizáljuk, és ugye belemegyünk a pornóba, ugye ebbe a nyalásfalásba, tehát tudjátok, hogy miről beszélek. És ezáltal az embernek a tekintete, a horizontja összeszűkül. Már nem látja meg, hogy a Istennek a dicsősége nem csak abban van benne, hanem benne van a teljes teremtésben, a madarak énekében is, mindenben is. Hangsúlyozom, most én nem panteizmusról beszélek, mert most nagyon könnyen meg tudnának vádolni az úgymond az ilyen keresztény pászorok, hogy ez a panteizmus. Ugye Wikipédián írok, panteizmus, nem barátom. Pál apostol is elmondja lélek által, hogy ami Isten dicsőségéből láthatatlan, az ő hatalmas bölcsessége és szépsége, az ugye fellelhető és megtalálható a teremtett világban is, ugye az ő teremtéseiből megismerhető. Tehát a nőnek a szépsége is úgy igazából Istennek a dicsőségét tükrözi, de a férfi szépsége is, az állatok, a madarak, a természetnek a szépsége is Isten dicsőségét kéne tükrözze, úgymond. A Krisztus dicsőségét kéne tükrözze. És az Isten nem arra adta, hogy azt mi bálványozzuk. Nem, hogy megcsodáljuk, de hogy teljes egészében lássuk az ő tökéletes tervét. És ne szűküljön le a mi tekintetünk a nőre, az Évára, vagy a nem tudom én mire. Ugye most már annyira primitív szinten mozgunk, hogy ugye a legtöbb férfinak most már a tekintete nem is Éván van a feleségén, az ő szépségén, hanem már lement egy alsóbb szintre, az autóra, a BMW-re, ugye, vagy a különböző tárgyakra, a különböző halott dolgokra. Tehát most már az ember még primitívebb szinten van. Sőt, most már ugye szobrokat készít, szűzanya szobrokat, meg Jézus szobrokat, és azt bálványozza. Tehát teljesen meg van őrülve az emberiség. Tehát valahol a reménytelenség küszöbén mozog most már. És aki ezt a küszöböt átlépi, azt az embert, azt a lelket már nem lehet megmenteni. Kélek, bocsássatok meg, de tényleg annyira érzem ezt a fájdalmat, annyira fáj nekem, hogy az a gondolat, az a tudat, hogy nagyon sok ember ezt nincs, ahogy megértse már. Tehát sokan ezt már küszöböt átlépték. Persze ezt nem én kell megítéljem. Isten fogja megítélni. De nekem nagyon fáj, hogy már annyira primitíven kell beszéljek, hogy ennél primitívebben szerintem nem igazán lehet beszélni. És még így sem, ezeket az egyszerű szavakat sem fogja legtöbb ember megérteni. Isten legyen irgalmas hozzánk. Oké. Nem tudom, hogy mennyire volt érthető, hogy miért vérzik a nő, vagy miért van a vérzés. Ha nem sikerült megérteni, akkor picit tovább viszem a dolgot, hogy megértsük, hogy mi az, hogy vérfolyásos asszony. Az a történet mit akar nekünk mondani? Mi van, hogy vér, tehát mi az, hogy vérfolyásos, meg Jézushoz érts, meggyógyul, meg minden. Tehát ennek van üzenete, de hogyha az ember nem érti meg, akkor feleslegesen olvassa, csukja össze a Bibliát, olvassa a hófehérkét helyette. Sokkal jobban fog járni. Tehát a legtöbb nőnek a vérzése, mert tudjuk jól, hogy vannak olyan nők, akiknek a menstruációs ciklus az nem annyira borzalmas, mint másoknak, nem is annyira fájdalmas, nincs is olyan sok vérzés. Miért van ez, kedves hallgatók? Azért, mert egyes nők sokkal durvábban visszaélnek a nőiességükkel. Egyes nők sokkal inkább beleesnek az Éva bűnébe, a Jézabel bűnébe, ugye, hogy a szépségüket csábításra és varázslásra használják. Isten bocsássa, meg van egy nagyon durva kifejezés, hogy melyik legmenőbb valuta, hát az, ami a nők lába között van, ugye? Egy olyan valuta, amivel mindent el lehet érni, és ez történik, kedves hallgatók. És nem is olyan rég, nem tudom már pontosan, mi a videó címe, elmondtuk azt is, hogy ezt az Éva szellemiséget, ezt a női szellemiséget most már nagyon sok férfi is éppen úgy gyakorolja, mint a nők. Tehát most ilyen értelemben mindenki, a szó legrosszabb értelmében mindenki nő. A férfiak is nők. A férfiak is a szépségükkel akarnak csábítani, a frizurával, a zselés fejükkel, a parfümmel, az izmaikkal. Tehát ez női, ugye Jézabel szellemiség. Amikor varázslással elcsábítunk, tehát elvarázsoljuk szó szerint a szépségünkkel, a mesterségesen tuningolt szépségünkkel elcsábítjuk az embertársunkat, és rávesszük őt arra, hogy belemenjen egy hazugságba, egy istentelenségbe, ugye. Tehát a nő ugye a szépségével, az ő lába között lévő valutájával éri el azt, hogy az Ádám folyamatosan robotoljon, még inkább eltávolodjon Istentől, hogy éjjel-nappal gürizzen, dolgozzon, és ne foglalkozzon az igazsággal, a lélek dolgaival. És ez a Jézabel szellemisége, ez a varázslás. Na, az ilyen nők még jobban szenvednek a menstruációs időszak alatt, mert ugye az ő szépségüket varázslásra, avagy ugye ezt úgy is nevezték régebb, hogy boszorkányságra használják, hogy testi dolgot tudjon elérni, megvalósítani ugye az ő női szépségével. És ugye ezt adta az Úristen, így tette lehetővé, hogy a nők szembesülnek azzal, hogy visszaélnek a nőiességükkel, a női szépségükkel, a szexualitással is visszaélnek. Arra használják azt, hogy a férfiakat rávegyék olyan dolgokra, amiket különben nagyon sok férfi a háta közepére sem kívánna, ugye? De hangsúlyozom, hogy nincsen most már kivétel férfi és nő között, mert ugyanezt történik fordítva is valamilyen mértékben. Tehát az a Jézabel szellemiség, az Éva szellemiség a férfiakat is teljesen megfertőzte, nagyon sok férfi ugye a testi szépségével, tehát nem az értelmével, nem a bölcsességével, nem az igazság szeretetével csábít, hanem a földi fizikai testi szépségével. Na és ez itt van a vérzés. Kedves aggatók, nem tudom, hogy mennyire érhető, tényleg most már nekem botlanak a érződik, pedig eléggé pihentenek gondoltam magamat, de érzem a terhet a vállamon. És botlik a nyelvem is.
Eléggé. Ha lehet, én hozzátennék kérdésképpen. Tehát a szépséggel, mint Isten dicsőségét, mint teremtmény az ember ugye visszatükrözheti. Tehát nem csak az volt a gond, hogy az ember ezzel visszaért, hanem most már ott tartunk, és hát Évánál is ez történhetett, hogy amit ezáltal ő elképzelt, és megszerezhetett magának, azt ő nem csak a szépséget, hanem az azáltali szerzeményeit is, mint például ugye Ádámot. Tehát ő azt úgy gondolja, és ez mai napig sincs másképp, hogy az már a saját tulajdona. Tehát saját tulajdonként, vagyontárgyként kezeljük mindazt, amit megszerezhetünk a szépség által, például ugye a szerelem kapcsán is. Tehát amikor két ember találkozik, egymásba szeret, és amivel még nem is lenne probléma, ugye erre adatott a házasság lehetősége, hogyha minden az Isten rendje és terve szerint halad, akkor abból a szerelemből átalakulás lesz, és annak megértése, felfogása, hogy az élethez sokkal több kell, mint az egymásba való szerelembe esés, és sokkal több kell ahhoz, hogy ez igazán, tehát ebből igazi szeretet legyen, tehát Istentől való szeretet. És ez azért nem tud megtörténni, mert a szerelem után ugye következik az Isten által, hogy mondjam, tehát Isten törvénye szerinti házasság, és amikortól az emberek összeházasodnak, úgymond, akkortól már elkezdik egymás saját tulajdonuknak tekinteni, és úgy is bánnak, tehát a gyerek is már, mint gyerekáldás, egy vagyontárgyá redukálódik. És hát ezt csinálja ez a szellemiség, hogy nem csak, hogy azt nem ismerte el, hogy még a szépsége is Istentől való, hanem, és Isten ajándéka, hanem azt már, ugye, beindult a hiúság, és azt már az ember a saját szerzeményének, a saját sikerének könyveli el. És ezek után, ugye, ez már akkora vakságot, önigazultságot.
De miért Kinga, mert szépíti magát, nem? Mesterségesen.
De ez nem csak azoknál látható, akik nem szépítik magukat. Én már azt tapasztalhatom, hogy olyan szintre jutottunk, hogy most már mindenki valamilyen oknál fogva szépnek, vagy okosnak, tehát már mindenféle úton, módon az ember képes arra, hogy szépnek lássa magát. Tehát nem csak külsőségek alapján, hanem ugye ilyen szellemi, emberi szellemi tudomány alapján is. Tehát én találkozok sok olyan emberrel, aki külsőleg valóban semmit mondó, és nincs köze ahhoz az önigazultsághoz, mint amiben belelátja ezt a szépséget és meggyőződése, hogy ez testileg is látszik, holott sehol semmi. Tehát a kép nem talál hanggal. Na, tehát ami lényeg is, amit szerettem volna ezzel mondani, hogy az embernek nem csak az a bűne, hogy elkezdte bálványozni az Istentől kapott szépséget, hanem még azt is el tudta képzelni, hogy az az ő sikere, az ő szerzeménye, és ezáltal, amit megszerezhet, az minden az ő tulajdona. Tehát ez a legdurvább, és ennek alapján is viselkedünk, tehát pontosan ez teremti meg a teljes ellélektelenedést, a lelkiismeretlenséget, ugye? Amikor az ember már annyira önző, hogy mindenféle úton, módon ugye belemegy azokba az okos okkultizmusba, okoskodásokba, hogy megszerezze magának a szerelme tárgyát, és már tárgyként van kezelve, legyen az akár feleség, vagy férj, vagy gyerek, és már pedig te az én tulajdonomban, és ha ezt nem hiszed el, akkor ezt még a törvény is most már így mondja ki. Tehát egyáltalán nem társként működnek a kapcsolatok, hanem pontosan ez az egymáson való önzőség miatti uralkodás, ami ugye a legnagyobb bűn.
Figyelj csak meg, hogy tehát nem is működhetnek társként. Tehát a házas társak nem működhetnek társként az elbukott világban. Tehát hazugságban nincs, ahogy társként működjenek. A hazugságban ugye, hogyha az ember nem ismeri Istent, akkor muszáj, hogy törvényes házasságban legyen. Mert azáltal még megmenekülhet. Mert a törvény nyilvánvalóvá teszi számára azt, hogy ő hazugságban van, érted? Tehát aki törvényben sincsen, de az igazságot sem ismeri, az a lélek el fog veszni. Tehát akkor történhetne meg a házastársi viszony, hogyha mind a kettő igazságban volna. Ugye? Tehát Ádám és Éva egyaránt igazságban vannak, ismerik Istent, és akkor társak. De hogyha ők társak lennének a sötétségben, a hazugságban, ez maga az összeesküvés. Érted?
Igen, igen. Persze, így van.
Ez maga az összeesküvés. Azt sem tudom, hogy hol folytassam, mert nagyon kemény téma, és tényleg itt felhívom a figyelmet mindenkinek arra, hogy aki ezt nem érti, amiről itt szó van, aznak két lehetősége van. Azt gondolja, hogy mi megbolondultunk, hülyeséget mondunk, ez babonosság, meg hülyeség, meg mit tudom én mi. Nyugodtan ezt is lehet gondolni, semmi gond, mi nem fogunk megsértődni. Vagy pedig azt is jelentheti az, amiről itt szó van, és hogy ezt valaki nem érti, hogy aki ezt nem érti, még mindig sötétségben van, veszélyben az ő lelke. Viszont aki kéri Istentől a megértést, a látást, mindenki meg fogja kapni, és meg fogja érteni, hogy miről van szó ebben a videóban. Miért tettem be ezt a fotót a háttérbe mostan a videóba? Hogy lássátok, hogy miről beszélünk. Ez történik, de nem csak a nőknél. Tehát hangsúlyozza, nem csak a nőknél, hanem a férfiaknál is. Ez a Jézabel szellemiség. Amikor a nő meg a férfi az Isten adta szépséget arra használja, hogy csábítson vele, elvarázsoljon, elbűvöljön a férfi a nőket, a nők a férfiakat, elbűvölik őket Istentől, ugye? Tehát elcsábítjuk egymást Istentől. Gyere, hagyd a fenébe, Isten, gyere, építsünk egy hatalmas sözi Bábel tornyot, hatalmas kacsalában forgó várat. Hogyan történik? Piros ruhával, magas sarkú cipővel, festett hajjal, és így tovább, és így tovább. Ja, hogy Kinga elmondta ezt az egész történetet, még azt fűzném hozzá ehhez, hogy a tudás fájának a gyümölcse az is, hogy birtokolni akarjuk. Azt, amit ajándékba kaptunk, azt birtokolni akarjuk. Tehát pofátlanul eljátsszuk azt, hogy ez a miénk, de hogy a fené van a tiéd, ember? Hát, te hoztad létre magadat? Nem. Létre lettél hozva, akkor miért nem hálával élsz, és miért akarsz birtokolni? Tehát a tudásfajának a gyümölcse a birtoklást is jelenti, a tokolást. Amikor betokolom, bekategorizálom, fiókokba rakom Istennek a dicsőségét, ugye bepróbálom dobozokba rakocsálni, tokolni, birtokolni. Tehát Kinga nagyon pontosan elmondta, igen, ez történik a legtöbb házasságban, ugye, ahol, tehát ugye a testiségen alapuló házasságban, ahol nincsen más, csak a finom illatok, az olaj, meg a sikosítószer, meg a kenőcsök, meg a mit tudom én mi, ugye a szépségnek az a beteges ápolása, ami teljesen ugye bele van zuhanva a testbe, ugye? És egymást birtokolják, igen. Ádám birtokolja Évát, Éva birtokolja Ádámot, és ebből gyilkosságok történnek nap mint nap, napi rendszerességgel, féltékenységből gyilkosság, öngyilkosság és minden. Az ember ugye nem érti ezt, de hogyha valaki próbálja ezt elmondani, hogy Isten segít megérteni, jaj, ne, hagyjál engemet Istennel. Oké, hagylak Istennel, semmi gond, de akkor miért vagy kiakadva, amikor már érzed azt, hogy mindennek vége, és akkor mész is kötöd fel magadat. Majd, hogyha jön az öngyilkosság gondolata, mert összeomlott a kártyaván, akkor emlékezz arra, hogy kaptál ma is egy lehetőséget arra, hogy megértsd a lényeget, mert Isten segíteni próbál. Akár egy gyarló emberi szavak által is, ugye, segíteni próbál neked, hogy megértsd azt, hogy miről szól a teremtés, és hogyan bukott el a teremtés, és mitől van ilyen sok fájdalom, és mitől van vérzés, és miért fájdalmas a menstruáció a nőknek. És akkor most egy újabb perspektívát hozok be a képbe, ugye, még hagyom a háttérképet is, mert érdekes mondani, hogy ez is piros, hogy miért kell vérézéssel járjon ugye a kényszerbőt, a menstruáció, tehát miért nem jön ki, mit tudom én, vér nélkül az elhalt petesejtek, miért nem jönnek ki vér nélkül? Úgy is kijöhetnének, mit tudom én, valamilyen váladékkal. Azért jön ki vérrel, kedves agató, az elhalt petesejtek, hogy ez is megmutassa az embernek azt, hogy ez halált okoz, ugye halál fele víz, mert a vérveszteség ugye halált eredményez. Érthető? Tehát nem hiába mondja az írás, az Ószövetség, hogy az ember lelke, vagy az élet a vérben van. A vérfolyásos asszony hosszú évek óta, nem tudom én hány éve, vesztette a vért brutálisan, és minden vagyonát az orvosokra költötte, és senki sem tudta őt meggyógyítani. Annyira meg volt törve a szerencsétlen, ugye meg volt törve, hogy a betegségében, a fájdalmában, a megtörtségében ő volt talán az egyedüli ember az egész tömegben, aki értette Jézust. Érthető, hogy miért jó a betegség? És miért nem kéne orvoshoz futni minden szarsággal? Hogy a lelked megmeneküljön, azért nem kéne orvoshoz szaladjál minden szarsággal, hogy a lelked megmeneküljön, barátom. Ezért. Mert a tömegben egy ember biztos értette Jézusnak a szavait. A vérfolyásra azt, aki meg volt törve, akiből ment ki az élet, akiből megy ki az élet, meg van törve, az érzi, hogy merre van az élet, érezte, hogy Jézusnál élet van. Hatalmas élet van, az ő szavaiban élet van. Ha csak a ruhájának a szegélyéhez hozzáérhetnék, meggyógyulnék, mondta nő. És hozzáért az ő ruhája szegélyéhez. És nem is, ugye, hátul volt. És azt mondja Jézus, hogy kiért hozzá, de mester, nem ennyien vannak, nem ennyien, bárki is hozzád érhetett az emberek közül. Azt mondja, nem, valaki hittel ért hozzám, hittel. Valaki tudta, hogy mit csinál, valaki tudta, hogy az élet nálam van, és úgy ért hozzám. Nem simogatni akart. Tudta, hogy az élet nálam van, és úgy ért hozzám. Éreztem, hogy erő megy ki belőlem, és az erő meggyógyította a nőt, a vérfolyásos asszonyt. Most is ez történik, aki hozzáér az ő ruhájának a szegélyéhez, aki megismeri az ő szavát, az ő tanítását, érzi az erőt, a megelevenítő erőt, és emberek támadnak fel a szellemi halálból, a vakságból, a sötétségből, és a vérfolyásos betegségből is. Drága emberek! Ez a lényege a vérfolyásos asszony történetének. Körülbelül. Tehát amikor az emberből vér megy ki, akkor a lélek megy ki. Az élet megy ki. És az ilyen ember keresi a megoldást. és talán millió magyarázatot, lenkei vitamin, ilyen patika, olyan vitamin, olyan, mit tudom én, tuningszer, ilyen csepp, olyan csepp, ganoderma, aloe vera, és minden. Össze-vissza vegyítünk mindent. És mégsem tudunk meggyógyulni. Csak késleltetjük ugye a végső összeomlást. Tehát seperjük be a szemedet ugye a szőnyeg alá, és nem értjük, hogy miért nem. Hát, ráköltöttük minden vagyonunkat az orvosokra, és a különböző szerekre, és a különböző módszerekre. Nem is olyan rég beszéltem egy úriember, aki már Isten tudja hány tízezer eurót költött arra, hogy gyermekük legyen, és nem lesz gyermekük. Próbáltam elmondani, hogy miért van ez, arra nem volt kíváncsi. Elkezdett engemet vádolni, hogy én milyen gonosz ember vagyok. Pedig elmondtam, hogy persze, igazad van, gonosz ember vagyok. Elmondtam, hogy azért volt nekem szükségem Istenre, mert én gonosz ember vagyok. Pont olyan gonosz, mint te. Sötétségben voltam. Sötétségben éltem az életemet, miközben azt hittem, hogy jól látom a dolgokat. És ahelyett, hogy fogadja örömmel az igazságot, és Istenhez forduljon, engemet vádolt, hogy jaj, hát rám nem akar hallgatni, mert én nem tudom, én a múltamban mit csináltam. A múltadban mit csináltál te? Hogyan azt csináltak az egészen a múltunkban? Kezét volt szükségem Istenre? Mert a múltamban azt csináltam, amit csináltam. Ennyire egyszerű a képlet. Na de, hogyha valaki azt keresi, hogy hogyan kössön belém, vagy beléd, vagy bárkibe, ahelyett, hogy azt keresni, hogy Isten mi a Istennek a véleménye az ő életéről, az ő elméről, az ő szívéről, azt az ember nem lehet megmenteni egyszerűen. Nem lehet megmenteni. Azon már ő túl van, azon az állapoton meg lesen őt menteni. Isten könyörüljön rajtunk. Amúgy ez még mindig a bevezető, tehát itt van 1 óra és 8 perc, még mindig a bevezetővel kell foglalkozni, mert másképp nem tudom elmondani az államnak a jelentését. Ez még mindig a bevezető. Ez a Mózes könyve, az Ószövetség, próbálom egyszerű szavakkal, kicsit olyan parasztosan, indulattal elmondani a lényeget, hogy a vérben van az élet, a vérben van a lélek, és hogyha az folyik, akkor az ember meghal. Hogyha nem állítják el a vérzést az embernek, akkor ő meg fog halni. Ha a vérfolyása asszonynak a vérzését nem állítják el, ugye akkor meg fog halni. Az ő vérzését valamennyire késleltették, ugye, különböző emberek, és akkor ő biztos azt pótolta a piros borral, és minden, amivel tudta, ugye, hogy ne halljon bele. De amikor Jézushoz ért, akkor Jézusból erő ment ki, és ő meggyógyult. Meggyógyult, ugye. Na most akkor nem tudom, hogy kész nálunk-e arra, hogy áttérjünk az álomra. Tibornak az álmára, mert még nem biztos, hogy megvan minden, mire szükség van ahhoz, hogy megértsük az álmot. Oké. Okay.
Hát úgy gondolom, hogy készen vagy. Úgy érzed?
Hogy gondolod te, Kinga?
Hát, hogy ezt jobban megértsük, hogy a menstruációs állapot, ami legjobb esetben 2-3 napig szokott tartani, és fájdalommentes, az ugye Istentől való elrendelt böjt, és az ő terve szerint halad minden, amely ugye lehetőséget ad arra, hogy az a személy, az a nő ugye megtisztulhasson, hogyha a lába mégis valamelyest egy kicsit beporosodott még a világi élettől, a világ zajától. Viszont, hogyha abban a formában történik, ahogyan ez nem tőle elrendelt, akkor beszélhetünk arról, hogy kemény fájdalmak, gyötrődés, hangulat, ingadozás, depressziós állapot van, ami egyértelműen jelzi, és ugye ez eltarthat. Hát nekem vannak olyan ismerőseim, női ismerőseim, akik szinte, hogy küszködtek olyan állapotokkal, hogy van olyan ismerősöm is, akiknek hónapokig szó szerint eltartotta a vérzése, és bármilyen orvoshoz fordult, nem tudták megtalálni annak az eredeti okát, és persze, hogy csak ilyen tünetmentesítés, kezelés próbáltak ki rajta, fogamzásgátlással beállítani a hormonrendszert, meg mindenfélét, de semmi nem segíthetett rajta. Tehát ez is egyértelmű bizonysága annak, hogy ez innen, tehát máshonnan fúj a szél, és más az oka. Tehát ez pontosan Isten kegyelméből megérthettem, hogy amikor ilyen állapotokon megy keresztül egy nő a menstruációs idejében, akkor ugye a lelki okok és okozatok gyökereiben keresendő. Tehát amikor az ember berendezkedni, tehát hogy mondjam, amikor az ember elfogadja azt az állítást, hogy ebben a földi életben kell berendezkedni azok alapján, hogy mindenféleképpen szereznie kell magának egy társat, és akkor az ember olyan döntést hoz a szívébe, hogy elkezdi a szerelmet bálványozni, és ugye akkor el is indul megszerezni, megtalálni az élete értelmét, már mint a társát. És amikor ez megvan, akkor ugye jön a pánikolás, a pánikroham, hiszen ezek a mézes hetek, hónapok, vagy akár kevés évek nem tartanak sokáig, és mivel, hogy az ember, illetve most a példakedvéért vegyünk egy szemét, mivel, hogy az a személy a szerelem bálványozásában értelmezi a földi boldogság útját, ezért, amikor már kihunnyadóba van ennek a lángja, és már a társa is kezd más vizekre evezni, akkor beindul ugye a pánikroham, a pánik üzemmód. És ilyenkor az ember, úgy, ahogy szoktad mondani, most, hogy van erre lehetőség, ez régen is működött, tehát nem új keletű, akkor nem Istenhez fordul, hogy miért történik ez, és mi az élet és egy párkapcsolat valódi értelme, hanem elkezdi keresni a megoldásokat, és jelenleg ugye például a Google barátunktól, és ott hát találkozik is az emberi találmányokkal, annak gyűjteményével, és mindenhol ott vannak a magyarázatok, amiket megtalálhatunk az asztrológiában, a jósoknál, jósnőknél, jövendőmondóknál, és mindenféle szerelmi praktikát vásárolhatunk, vehetünk akár ingyen is, ugye, akik megoldást ígérnek arra, hogy a szerelmünk tárgyát, illetve azt a társat nehogy elveszítsük. És ilyenkor ezen az úton, módon gyökerezik meg még jobban a bűn, és hatalmas átkot vesz az a személy magára, hiszen a megoldást ugye ördögtől vette, tehát ördögi tudományoktól, és ugye ezáltal kötözi magát még jobban ahhoz a kapcsolathoz, és ahhoz az emberhez. Ezáltal ugye megfosztva a szabad akaratától a másik személyt is, akihez kötődik, és akit mindenáron meg akart tartani magának, és ugye ilyenkor az ember ebbe a szerelemtől zavaros állapotába beteljesíti azoknak a jósoktól vett praktikáknak, asztrológiából vett értelmezéseknek, magyarázatoknak a sorsát. És akkor ilyenkor mondhatnánk azt, hogy hú, Isten, milyen gonosz, hogy ezt megengedi, hogy így eltévejegjünk és eltávolodjunk az igazságtól. De ez így nem lenne igazságos, mert Isten mindig azt mondja, hogy hát ha nem érdekel téged a teljes igazság a jelenlegi állapotodról, és nem hozzám jössz tanácsért, akkor legyen a te tanácsad adóid hite szerint. És azt láthattam, hogy ezen emberek, akiket akiket így ismerhettem valóban, amikor ilyen, tehát jön a havi vérzés, akkor hatalmas szenvedéseken mennek keresztül, és hát nem értik az okát. És már régen elfelejtik, hogy ők milyen átkot vettek magukra, és akkor onnantól ugye, mind a vérfolyásos asszony is próbálnak az orvostudomány által is valamelyest gyógyírt találni a bajukra, és hát ugye az is csak valamennyire tud segíteni. És hát azt is tapasztalhattam, hogy Isten mennyire kegyelmes és irgalmas, és amikor én ezeket a hozzáfordultam, és ezeket az értéseket valamelyest felfoghattam, és ugye rávetítettem a személyes életemre, és hát ugye az én előző életemben is, amit úgy kell érteni, tehát Isten nélküli életemben is voltak ilyen, nekem is voltak ilyen téveigéseim, ilyen útjaim, én is hittem az asztrológiába, hittem a jósokba, és mindenféle ilyen dolgokba, hogy a boldogságomat megteremthessem, és meg is tarthassam, tehát legyen nekem tulajdon boldogságom. És hát ugye én is ezeket a tüneteket, ezeket a fájdalmakat tapasztalhattam meg, mint ezen személyek, akikről most ugye beszélek, és hát ez hatalmas segítség volt számukra is, amikor elmondhattam nekik, hogy ide figyeljetek. Tehát ezek a dolgoknak az istenítése, a bálványozása és az innen kapott tanácsoknak ez a következménye. Tehát én nem azt mondom nektek, hogy ezt az anyomban hagyjátok abba, hanem pohászkodjatok Istenhez, hogy megértsétek, hogy ezeket az átkokat és annak a sorsát beteljesítő terheket mikor vettétek, és hol, és kitől magatokra, mert ezektől valóban csak Isten tud személyesen ezeket a megkötözéseket ő tudja feloldani, és ő tud ugye megértést adni ezzel kapcsolatban. És hát akik hallgattak erre a felhívásra, amit én bizonyságul elmondhattam nekik, és tényleg Istenhez fordultak személyesen, azoknál valóban történt szabadulás, gyógyulás, és már is megváltoztak Isten rendje szerint, és az ő kegyelméből a havi vérzéseknek a megtapasztalt állapota. Tehát nincsenek már azok a fájdalmak, nincsenek már azok a terhek, nincsen az a depressziós állapot, és már a társukra sem tekintenek úgy, mint az életük értelmére, tehát nem tekintik tulajdonnak, úgyhogy érdemes mindennel kapcsolatban Istenhez fordulni, mert nem mindegy, hogy magyarázatokat vagy tünetmentesítő megoldásokat kapunk-e, vagy egy olyan választ, amit csak Isten adhat meg, és ő adhat belátást, beismerést, hogy valóban visszanyerjük az egészségünket, és visszakerüljünk az ő rendjébe, hogy életünknek igazi értelme legyen, és nem az, amit mi akarunk neki adni, és amihez az értelmet ugye a világból veszünk.
Én személyesen ismertem olyan hölgyeket, akikről tudtam, hogy ezzel a problémával küszködnek. Hogy túlságosan véreznek, és próbálták azt mindenképpen megoldani. Különböző módszerekkel, különböző orvosokkal, meg alternatív megoldásokkal. és nem tudták elállítani a vérzésüket. Viszont azt is tudtam róluk, hogy eléggé falánk módon fogyasztják az életet, hogy a testüket, a testi szépségüket arra használják, amire Éva, amire a Jézabel is használta. Persze akkor ezt én sem tudtam nekik elmondani, elmagyarázni, hogy mi történik velük, hogy miért olyan betegek. Sajnos ez van. Akkor még én sem értettem. Most utólag értem, hogy az a nő, azok a nők miért szenvedtek ettől a betegségtől. Itt közben azt mondja valaki, Eliza, hogy körülbelül 5 éve, hogy keresem és kívánom Isten jelenlétét. Ahogy egyre alázatosabb és figyelmesebb vagyok magammal és másokkal, teljesen megváltozott az életem. A havi ciklusom 6 napról 3 napra csökkent, amit eddig nem értettem. Most Istennek hála, titeket hallgatva kezdem érteni. Tényleg hála Istennek, Liza, örvendek neked. Na ez még mindig az eleje. Hát még mindig nem tartunk a lényegnél, és ezért akadoztam ugye a videó elején, mert éreztem azt a hatalmas terhet, hogy vissza kell menni megint az édenbe, megint elejtők kell kezdeni mindent, a magyarázkodást és mindent, hogy valamiképp, valahogy egy-két ember megértse a lényeget. Tehát az álomban egy nőről van szó. Egy vérfolyásos asszonyról, akinek folyik a lábai közül a gennyes vér, a rohadt vér, rothadó bűzlő vér, és tönkre van teljesen menve. És kétségbe van esve, keresi a megoldást, kéri a segítséget. Vannak ilyen nők, kérik a segítséget, keresik, de nem találják. Mennek különböző helyekre, ahogy Kinga is mondta, életmód tanácsadók, meg különböző guruk, különböző gyógymódok, és nem találják a megoldást valamiért. Viszont meg fogjátok látni, hogy az nem csak egy nőről szól, az nem egy nőről szól az a történet. A nőkről is szól, de nem csak a nőkről, és nem csak a nőről szól. Most akkor visszamegyek az álomnak az elejére, hogy elmondjam, hogy mit álmodott Tibor. Tibor azt álmodta, hogy jött valahonnét, egy másik helységben volt, ez egy külön álom volt, azt most úgy érzem, hogy azt arról nem kell beszélni, az egy külön történet, külön téma talán, vagy valahogy én most nem látom annyira az összefüggést az ő első álma és a második között. A második álomkép az arról szól, hogy kijön egy helységből, ebből a helységből, ugye, és látja, hogy van egy gyönyörű szép nő a kabrióban, ilyen gyönyörű szép autóban, és hallgatják azt, amit én mondok a rádióban. Egészen pontos, amit mi mondunk, Isten lelke által, azt hallgatja. Ott Tibor oda megy hozzá, és kérdi tőle, hogy mi a helyzet. Ismered azt a férfit, azt mondta, hát igen, ismerem, szoktam hallgatni, ugye, valami ilyesmi. De mondd meg neki, hogy azt láttam róla, hogy már tele van. Igen, igaza van, jól látta az a nő, Tibornak az álma. Tényleg eléggé tele vagyok néha. Most is ugye éreztétek azt, hogy fáj, már botlik a nyelvem, nem tudok jól beszélni. Fáj, hogy mindig ugyanazt el kell mondani, vissza kell menni egészen az édenig. Ez egy hosszú-hosszú történet. És persze én most nem tudom elmondani szavakban egy óra alatt azt, amit leír a Biblia nem tudom hány oldalon. Én megpróbálom egyszerűsíteni, egyszerű parasztos nyelven elmondani, minél több ember megértse. De nem olyan könnyű ez fájdalom tényleg. Már tele vagyok, és szinte már ugye tajtézik a szájam, mint ahogy ez a nő látta. Mi történik, kedves agatók? Ez a nő, az maga a, mondjam azt, az emberiség. Az elbukott egyház, vagy az emberiség, az elbukott kereszténység. Ő a nő, oké? Ő a nő. Ez a nő hallja az igazságot, hallja az életnek, Istennek az életre hívó szavát. Általa, Kinga által, más emberek által, egészen pontosan nem is emberek által, hanem a gyermekek által. Hallják azt a rádióban, a YouTube-on, minden irányból jön, és hívogatja, szólongatja Isten őket. De ők köszönik szépen, jól vannak a kabrióban. Nyár van, süt a nap, fúj a szél. Isten, hagyjál már a hülyeséggel. Ugye, körülbelül. sőt, még röhögnek, hogy milyen idióta másik, még mindig kínlódik itt a YouTube-on, a Facebookon, még mindig erőködnek. Mikor hagyják már abba? Még meddig zavarnak minket? Hisz nyár van, szép idő van, megvan a két vakcina, mehetünk vakációzni a vakcinával, hogy még jobban bevakuljunk. Hát a nő azt látta, ugye, hogy nekem már tatézik a szájam, már telve vagyok, már ugye érzem azt a fájdalmat, érezzük azt a fájdalmat, amit Jézus is érzett, amit Pál apostol is érzett, hogy Uram, még meddig kell itt legyünk, még meddig kell köztetek legyünk, még meddig kell mondjuk ugyanazt, különböző formában, mikor láthatjuk meg már teljes mértékben a te dicsőségedet, teljes egészében, hogy ne kelljen beszéljünk a hiába valóságról, a bűnbeesésről, visszamenjünk mindig az első osztályba. Pál apostol mondta, egyfolytában a megtérésekről kell beszélni nektek. Még mindig. Holott már rég, kemény, bizonságtevők kéne legyetek, mondja Pál apostol. Még mindig az ABC-ről beszélgetünk veletek. Ez fáj a tanítónak, ugye, bocsánat tanítónak, mert nincsen tanító. Nincs tanító, sem mester. Sem prédikátor, sem pásztor, sem lelkész. Egy mester van a Krisztus, egy pásztor van a Krisztus, pont. Összes többi véres. De fájdalmas a gyermeknek, kedves hallgatók, mert ő tudja, Isten megmutatta nekünk, és megmutatja nekünk, hogy mi a mi igazi otthonunk. Tudjuk, hogy hova tartozunk, de fájdalmas ilyen, úgymond, egyszerű szavakkal próbálni, egyszerű dolgot elmondani, és mindig ugyanazt. Mindig ugyanazt, különböző kerülgető szavakkal, minél többen megértsék. Tehát valósággal kurválkodunk az igazsággal. Mint ahogy Pál apostol mondja, hogy mindenkinek minden évé lettünk, hogy minél több embert megnyerjünk, minél több lelket megmentsünk Isten kegyelme által, a Krisztus szeretete által. Na ez a mi fájdalmas nekünk. Térek vissza az álomra. Tehát az álom, az álomban az a nő, az nem csupán egy nő. Ugye a női képekkel, és a férfi képekkel, az Úristen, a proféták, az apostolok, Jézus megmutatja a lényeget képekben. Az a nő az álomból, az nem csupán egy nő, hanem az emberiség, a vérző emberiség, az az emberiség, amelyik veszíti a vért, veszíti az életet, veszíti a lelket. Érthető? Kiül a kabrióban, te vagy az! Te és mindannyian, akik a világot imádják, nyalják, falják, zabálják, pontosan, mint a pornóban, felfalunk, felzabálunk mindent. És nem értjük, hogy mindent megettünk már. Két talicskával szarunk hetente, és mégsem vagyunk boldogok. Nincsen békességünk. Minek köszönhető ez? Felzabáltunk mindent, gasztronómia, ilyen csokoládé, ilyen ízesítőszer, olyan illatosító, síkosítószer, masszázs, biomasszázs, csontkovácsolás, piócázás, akupunktúra, lenkeivitamin, mindent felzabáltunk, egymás is felzabáltuk. Mit nem vagyunk boldogok? Mi a helyzet? Mi történik? Mégis folyik a vérünk. Vérzünk el? A rohadt kabrióban vérzünk el? Jógáztunk, kézállás, fejállás, cigánykerék, gruppenszex. A megvilágosodás nevébe, tantrikus megvilágosodás és minden. Még sincsen boldogság, csak addig, amíg behunjuk a szemünket és meditálunk. Amíg beseperjük a hazugságot, az istentelenséget a szönyeg alá, a szívünkbe, a szívünk belsejébe. Nem értünk semmit. És ez a nő még feltetőleg akkor ugye az első momentumban, az első álomképen, amit Tibi látott, ő még akkor ugye feltetőleg még az is előfordulhat, hogy gúnyosan mondta azt, hogy ez az idióta még mindig itten beszél, meg van teljesen bolondulva, habzik már a szája, tele van. Melkasik már tele van, hát igen, körülbelül szinte nyakig vagyok már ezzel. Isten könyörüljön rajtam. Mert nehéz ilyen primitív dolgokról beszélni oly sokat. Igen, ám, de a következő álomképben mi történik? Bemegyünk a kulisszák mögé. A hátsó ajtón, ugye, megnézzük, hogy mi van ott a hátul. és látja, hogy benyit a furgonba Tibor, vagyis fel van nyitva az ajtó, és gyönyörű szép nő ott van, ugye? És látja, hogy hatalmas fekélyek, hólyagok, meg ilyen gennyes sebek vannak rajta, az egész testét az borítja. És a lába közül ugye a nemi szervéből, a nőiességének az aranykapujából ugye folyik a gennyes vér, rothadó bűzlő vér, és szégyeli magát. Az a kigyúrt úriember, az a 60 év körüli úriember, ugye, aki az ő pártfogója, azt mondja, hogy elmondom, mi van itt az ajtó mögött. És a nő rászól erőszakosan, hogy hagyd már, abban nem érdekel. Jól vagyok már lakva a jogával, a misztikus baromsággal, az okkult tudományokkal, a megvilágosodásra, a reinkarnációval, a különböző mesékkel, jól laktam, vérzek el, nem érted? Élve elrothadok, hagyd már abba! Nem vagyok kíváncsi, hogy mi van az ajtó mögött, nem vagyok kíváncsi, hogy mi van az apokrifokban, jól laktam vele! Ki az a férfi ebben az álomban? Az Antikrisztus, aki folyton, ugye Jézabel szellemi, ugye ugyanaz a női szellemiség van benne? A Jézabel szellemisége, az Éva szellemisége. Gyere, mert elmondom neked, hogy mi az ajtó mögött. Megmagyarázom neked. Kapsz egy újabb hazug magyarázatot pénzért. Hogy elpusztulj. Hogy elveszítsd a lelkedet. A vérző nemi szerveden keresztül. Meg volt törve már a nő, már nem volt kíváncsi a bullshitre, nem volt kíváncsi, hogy van az ajtó mögött, nem volt kíváncsi, hogy mi volt az előző reinkarnációjában, víziló, vagy papnő, vagy már nem volt kíváncsi a misztikus mesére, mert szembesült azzal, hogy rothad el élve a méreg, amit ő beadatott, a vakcina, és a méreg, amit ő kapott a médiából, az jön ki a bőrén, lepra formájában, fekélyek és kelések formájában, mint ahogy azt már megkaptuk több álomban is, hogy ez fog történni az emberiséggel. Élve fognak az emberek elrothadni. Elkezdődik a zombi apokalipszis. A filmek azok sajnos valamilyen mértékben azt mutatják meg, hogy mi vár az emberiségre. És egyből nem fog kijönni a vakcina hatása, hanem hogy szépen lépésről lépésre, a gyengébbeken hamarabb kijön, akiknek már le van járva a kegyelem, az idősebbeknek, a betegeknek. Hamarabb kijön rajtuk ugye a vakcinának a hatásaik, hamarabb elpusztulnak. Akik fiatalabbak, akik egészségesebbek, ugye azokon később fog kijönni a vakcina hatása. Feké, mert ugye méreg, ki kell jöjjön a bőr, ugye a bőr felszínére. Szinte lepra, mert a lepra is valami ehhez hasonló volt, fekélyek, kellések voltak, gennyes fekélyek. És a nőből folyt a vér, a gennyes, bűzlő vér. És már nem volt kíváncsi, már nem akart hallani sem a reinkarnációról, sem a biomasszázsról, semmiről, mert szembesült azzal, hogy ő élve el fog rothadni. És könyörgött ennek az embernek, ugye Isten gyermekének könyörgött, hogy mentsél meg, adjál nekem öltözetet. Ezt mondja Jézus Krisztus, hogy felolvasom újból, de ezt már annyiszor felolvastam, hogy megint ez is fájdalmas nekem, de Isten irgalmazzon, adjon nekem türelmet és békességet, hogy tudjam felolvasni valahogy, hát ha valaki megérti a lényeget. Mert a lélekért kiáltunk, a lelketekért kiáltunk, hogy megmeneküljön, amíg nem késő. Aki ezt hallja, megmenekülhet. Kemény szavak ezek. Tudom, hogy kemény szavak. Kemény az igazság. Mert olyan messze vagyunk a hazugságban mélyen benne, hogy kemény az igazság. Túl fájdalmas szembesülni azzal, hogy ez így van, mint ahogy mi ezt mondjuk. Megkeresem a Bibliában. Jelenések könyve 13. fejezet. Jelenések könyve 13. fejezet. Tényleg bocsánatot kérek, hogy indulattal szólok, én is gyenge vagyok, a testem gyenge, a test erőtlen, a lelkem ugyan kész, mert látta a valóságot, látta az igazságot, látta Isten dicsőségét. De a testem erőtlen, nem bírja felfogni, az én testem sem bírja felfogni Isten igazságait. Nem fér bele az én agyamba, az én testembe. Inga. Az itt elmondani akarsz valamit? felhívom a figyelmet arra, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy a jelenések könyvét megérti, mert elolvassa, nem így működik. Tehát megtérés nélkül, irányváltás nélkül, gyermeki szívvel való Istenhez, Krisztushoz fordulás nélkül nem fogod megérteni a Bibliát. Ne is olvasd, nincs értelme, hogy olvasd. Hagyd abba, olvassál valami mást. Harry Potter sokkal jobb, izgalmasabb. Ne foglalkozz a Bibliával. Ha valaki nem akar teljes lényével megismerni az igazságot, annak nincs értelme a Bibliának. Nem fogja úgysem megérteni.
Még bocsánat, hogy belevágok.
Mondjad.
Attila.
Mondjad nyugodtan.
Ugye az jött nekem így, ahogy soroltad föl, hogy mindent fölzabáltunk, és tényleg már mindent kipróbáltunk, tehát az álomba ugye a maga az autónak a vége, a transporter, tudod, hogy nézett ki, tudod, mondtam is az álomban, hangfelvételben nektek, hogy ezek mindenkor a világutazók, tudod, ezek az ifjúság, amikor elindul egy ilyen Volkswagen transporterrel, és körbeutazza a világot. Tehát ezt is hozzátenném ahhoz a felsoroláshoz, amit mondtál. Tehát már körbeutaztunk mindent, mindent megnéztünk, mindent fölzabáltunk. Mindent két pofára megettünk, és közben vérzik az emberiség, tehát vérzik, és tele van sebekkel, fekélyekkel, és így tovább. Ennyit akartam volna így hozzátenni a kijelentésedhez.
Közben elmondom azt, hogy nyugodtan lehet viccelni, de minden vicc egy tiltás. Tehát itten valakinek viccelni van kedve viszontlátásra. Tehát olyan viccet mondtál Dániel pásztor, hogy nyerti letiltást, viszontlátást. Tehát én nem, szépen megkértelek, hogy ostobaságot ne osszatok itten meg. Megkértelek szépen. De hogyha unatkozol, akkor viszontlátás. Block user on YouTube. Elmentél innét. Nem rossz indulattal, de aztán még meddig? Még meddig, apámé? Még meddig? Azt mondja, Dina, hogy szeretném megkérdezni, hogy miért nem szólnak Babba Máriáról is. Szilátadás női minőség. Vannak azért köztünk tisztánlátó, köztünk tisztánlátók is. Edina, végén ki fog derülni, hogy mennyire láttál te tisztán. Végén ki fog derülni, oké? Okay? De mindjárt fogok szólni arról is, Babba Máriáról egyébként, mert van tudomásom róla. Kis türelmet kérek, jó? Szerintem a föld a lélek feldésének útja. Szerintem a létezés örök. Amúgy nagyon, nagyon igazad van ezekben a kijelentésekben, kedves Edina, mert azt mondod, hogy szerintem és szerintem ez, amit tisztelek ebben, hogy azt mondod, hogy szerinted, nem Isten szerint, nem igazság, szerinted. A Földön pontosan kb. 8 milliárd szerintem igazság van, és mind a 8 milliárd ilyen szerintem igazság viszi az embereket a temetőbe, és a lelket a pokolba. De később erre vissza fogok térni, most nem megyek ebbe bele, mert túlságosan el fogom terelni akkor a figyelmemet a lényegről, hogy miért véreznek a nők, miért vérzik a világ. És aki ezt nem fogja megérteni, az sajnos el fog vérezni. Azért kiáltunk, hogy aki hallja, amit mondunk, ne vérezzen el. Megszabaduljon az ostobaságtól, a babonaságtól, és valamiképp ugye ne vérezzen el. Isten elájtsa az ő vérzését. Itt ugye közben mondja István, ugye Délvidékről, ha jól emlékszem, hogy több forrásból is hallotta, hogy az ismerősöktől is, hogy a fiatal nők abnormálisan vérezni kezdtek a vakcinálás után. Tehát abnormálisan kezdték veszíteni az életet, a lelket, ami a vérben van a vakcinázás után. Ezért kiáltunk. És ezért szinte ilyen őrült módon kiálltunk, hogy hát, ha még valaki meghallja, és valahogy megmenekülne. Na, akkor visszamegyek az álomra, visszatérek a Tibornak az álmára. Tehát ugye Tibor elmondta, hogy ez a nő és az a férfi, aki őt ugye vezette, ugye, tehát ugye a Krisztus az ilyen férfiúi formában volt itt a Földön. Ugye az ember fia. Tehát ugyanígy a sátán fia, az Antikrisztus, ő is ilyen férfi formában van. És folyton ugye beszél az embereknek a Babba Máriáról, misztikus tanokról, magyarok nagyasszonyáról, meg ilyen misztikus mesékről, nesze semmi, fog meg jól, szép mese, csak nincsen tartalma, és nincsen értelme, nincsen bölcsesség benne, nincsen életet adó bölcsesség benne, ugye? Ez a férfi is egy ilyen volt, ilyen Babba Máriás férfi körülbelül, ezt mesélt a nőnek, és a nő ugye vérzett. Tehát mi történik, amiről beszéltünk tegnap is, hogy a parázna egyház, ezek a tanok már bementek, ugye? Nem, hogy már bementek, hát a katolikus vallásban már mióta benne van? A Szűz Mária kultusz, a Babba Mária, Istennek az anyja kultusz, ugye? Mióta benne van? És persze, ugye körülbelül azóta vérzik, véreznek az emberek, akik ugye hisznek abban a katolikus dogmákban, babonákban, amiket ők terjesztenek. És a nő ugye már könyörgött, hogy adjon neki Tibor nadrágot, vagy segítsen neki meggyógyulni, és akkor most felolvasom a Jelenések könyvéből. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Mivel lágy meleg vagy, lángyos, minden vájúból eszel, össze-vissza fogyasztasz minden információt, de nem akarsz engemet megismerni, az élő igazságot. Hideg sem vagy, forró sem vagy, kivetlek téged a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, szép kabriód van, hatalmas kényelem két vakcina után, megyünk Görögországba nyaralni, hiába Görögország is ég, de mi megyünk nyaralni, vakációzni, mert még nem vagyunk eléggé vakok. Ezért. Megyünk Görögországba, meggazdagodtunk, hát van pénz, ha másképp nem, akkor hitel, ugye, banki hitel, banki kölcsön. Leasingeljük a vakációt, eladtuk a lelkünket, menjünk vakációzni a kabrióval, gazdagnak mondod magad, ember. Ez itt fogsz elveszni, mert azt hiszed, hogy gazdag vagy, és meggazdagodtál, és semmire sincsen szükséged. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. És folyik a véred, folyik ki az élet belőled, a lábad között, ugye? Havi vérzés, de brutális havi vérzés, ugye? Vesztett el a lelkedet, mert a lélekben, most a lélek a vérben van, ugye? Hogyha kifolyik az emberből, az állatból, vagy az emberből a vér, ugye, kifolyik belőle a lélek, és meghal az ember. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, hogy valóságosan gazdaggá légy, hogy a te gazdagságod ne függjön a földi gazdagságtól, a vakációtól, a kabriótól, a jóléttől, a koncertektől, a Facebook lájkoktól, hogy valódi gazdagságod legyen. Vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, az én beszédem, az én tanításom, tűzben megpróbált arany le van tesztelve, élet van benne. Élet van benne a feltámadásra, a gyógyulásra, az örök életre. Vedd tőlem a tűzben megpróbált aranyat, hogy igazán gazdaggá légy. És fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rótsága. És szemgyógyító íral, kedd meg a te szemedet, hogy láss. Ezt mondja Jézus. Ha valakit érdekel, persze, csak akit nem érdekel, akinek Babba Mária kell, semmi gond. Azt csináltok, amit akartok, tényleg. Tehát ez a nő is könyörgött, ugye, hogy kapjon igazi ruhaneműt, hogy ne látszódjék ki az ő mezítelenségének a rúdsága, ugye. De először gyógyszer kellett volna neki, hogy elálljon a vérzése, hogy ne folyjon ki belőle az élet a gennyes véren keresztül. És akkor most elmondom a legeslegfontosabb tanulságát ennek az álomnak, a legfontosabb kijelentést, amit az álom tartalmaz. Hogyan válik a vér gennyessé? Tehát oké, egy gyermeknek elvágják az ujját, elvágja az ujját, kifolyik belőle a vér, semmi gond nincs vele. Szinte illatos az a vér. Maga a baba is illatos, ugye, nem büdös, nem bűzlik, mint a felnőtt ember. még illatos, még benne van az életnek az üdessége, az illatja, ugye a babában. Az ujját elvágja, folyik a vér, de az nem gennyes, nem bűzlik, ugye, hanem olyan egészséges vér, ugye, tehát egészséges illat van benne a gyermekben. Ezzel szemben a felnőttben most, ugye, gondoljunk például a havivézésre, az a vér, hát az egyik legszennyesebb és a legbüdösebb vér, ami létezik a földkeresége. Mitől válik büdössé a vér, kedves embertársak? Amúgy elmondtuk, tehát Kinga elmondta, a beszélgetés elején Kinga már elmondta, de én most még egyszer el fogom mondani másképpen, vagy másképpen, hogy minél többen megértsék, valahogy. Mitől válik büdössé a véret, gennyessé a véret? Mitől? Az én vérem mitől válik büdössé és gennyessé? Mit van az, hogy a baba nem büdös, nem, ha le is izzad, nem bűzlik, mint én vagy te? Mitől van az? Az ő vére még tiszta, benne az élet még tiszta. Nincsen megszennyezve, nincsen beszennyezve. Hamis tudományokkal, ezotériával, Babba Máriával, Reikivel, reinkarnációs tanokkal, hazugságokkal, varázslással, boszorkánsággal, amiről mostanig beszéltünk, asztrológiával, nincsen beszennyezve. Ezért nem bűzlik a baba, a kicsi gyermek, de aztán megtanul ő is bűzleni. Miután megtanulta azt, amit mi már tudunk, a tudásfájnak a gyümölcséből, ő is büdös lesz, pont olyan büdös, mint mi. Mitől válik büdössé a vér? Mitől válik büdössé az élet? Mitől válik büdössé az életünk? Mitől válik gennyessé a mi vérünk is bűzlővé? Ezen gondolkozz. Úgy válik büdössé a vér, gennyessé, rothadóvá a vér. Hát rothadó vér folyt a nő lábai közül. Ahogy Kinga mondta, és ahogy megvan írva, Kinga egyszerűen mondta, ahhoz képest megvan írva, próbálom még egyszerűbben mondani, hát ha sikerülni fog. Úgy válik rothadóvá, büdössé, bűzlővé, gennyessé a vér, hogy azt a kegyelmet, Istennek a szerelmét, az ő ajándékát, amit ajándékba kaptunk, kisajátítottuk, birtokoltuk, nem osztottuk meg embertársainkkal, nem adtuk tovább. Így büdösödnek a hívők, így bűzlenek a hívők. Megkapták a hatalmas kegyelmet, Isten megigazító szerelmét. Tiszta vért kaptak az erejébe, a szívükbe, és hallgatnak, mint a szarafűben. Hallgatnak, mint a szarafűben. És nem mondjam azt, hogy bűzlenek, mint a szarafűben. A drága talentumot megkapták, az egyet, a kettőt, az ötöt, amiben élet van, élet és feltámadás. És osztogatják a Facebookon a hazugságokat a különböző professzoroktól. Mert ők nem kaptak igazságot a doktortól, a mesterüktől. Nem akarták jól megismerni azt, aki őket meggyógyította, új életre hívta. És már ők is bűzenek, bűzlik a vérük, gennyes vér folyik ki belőlük. Sőt, még oltattak is. De oda tették hozzá, hogy az oltási papírra írták, hogy Jézus nevében oda oltattunk, és Németh Sándor nevében. Élve rothadunk, bűzlik a vérünk, az élet bűzlik a véreleinkben, és leprások vagyunk. Isten könyörüljön rajtunk, rajtad és mindenkinek ezt hallotta. Mert nem azért mondom, hogy valakit én károsztassak, hanem azért, hogy aki ezt hallja, megmeneküljön. Ezért mondom. Ezért bűzlött az ő vére. Büdös, kennyes vér volt. Jó volt már lakva avval, hogy mi van az ajtó mögött. Mert beszélünk az evangéliumról, ami által meggyógyultunk, ami által fizikailag is meggyógyultak sokan, ugye? A szavaink által is, a szavainkra is feltámadtak az új életre. Mondjuk az egyszerű evangéliumot, Jézus evangéliumát. De jönnek az okosok ezotériából, Babba Máriával, hogy de az apokrif Jézus a sokkal, sokkal vagányabb. Persze, hogy vagányabb. Az apokrif Jézus a testhez beszél. Az evangélium Jézus a lelkethez beszél, hogy megmeneküljön, mert az evangélium Jézusa tudja, hogy a tested el fog rothadni mindenképp, a test nem használ semmit, ezt mondja. Nem a testenek beszél. Az apokrifok Jézusa a Szabó Péter. Értető? A vérben van az élet, és hagyjuk megposhadni, mondja Ilona. Megrontjuk, megmérgezzük. Mivel mérgezzük? Hagyjuk, hogy megrégisedjen, megrothadjon bennünk. Nem teszünk bizonságot az életről, az élő Istenről. Mi megkaptuk, mint a 9 leprás, azzal menjünk vissza a világba. Szarunk rá, hogy másnak is kéne abból. Jó, más is örömmel feltámadna, más is szívesen meggyógyulna. Nem, nem mondjuk el. Helyette megosszuk a professzort a YouTube-on, a Facebookon, ugye? Aki elküldi az embereket oltatni Jézus nevében. Szégyen és gyalázat. Ez egyenlő a kározattal, emberek. Ez maga a kározat. Az állam erről szól. És egyesek, az ilyen bűzlő vérű nők és férfiak közül is megmenekülnek, mert meglátják azt, hogy tévedtek, hűtlenek voltak, visszarohantak a világba, vissza Babba Máriához, vissza Csíksomészüz Máriához. Elhagyták azt, a józan tanítást, az életre hívó tanítást, Jézus szavait elhagyták. Visszarohantak a vallásba, a hazugságba, a Facebookra, a professzorok a tisztánlátásért, mozgalomba. Menjünk tüntetni. Mivel tüntetsz? Bűzlővérrel hiába tüntetsz. Amíg büdös a véred és gennyes a véred, hiába tüntetsz. Isten könyörüljön rajtam tényleg. Nem akarok senkit sem megbántani. Nem tudom, hogy érződik-e a hangomon, hogy én ezt nem azért mondom, hogy valakivel gonyolódjak, vagy valakit megsértsek. Azért, hogy ha valaki ezt hallja, meneküljön meg. Mert aki ezt halljanak, még nem késő. Boldogok a te füleid, mert hallják ezt. És a szíved is boldog, hogyha felfogja ezt, mert meg fog menekülni a lelket. Talán, nem tudom. Nem tudom én garantálni. Csak Isten. De hogyha nem fordulsz hozzá, nincs ahogy. Nincs ahogy. Mert olyan idők jönnek, hogy akit személyesen nem vezet a lélek, el fognak veszni. Akit személyesen nem vezet a lélek, el fog veszni mindenki. Mindenki. Nem én károsztatom a kedves hallgatót, az embereket, hanem azok a szavak, amelyeket mondunk Krisztus lelke által, azok fognak megítélni az utolsó napon mindenkit, mert nem magunktól szólunk, Krisztustól szólunk, hogy minél több ember megmeneküljessen. Edina, így van, nem mentetek meg senkit, nem én mentek meg embereket, hanem az a szó, amit mondunk, azt tud életre hívni és megmenteni embereket. Érthető? És az, hogy nem oltattál, ezt már több videóban elmondtuk, lehet, hogy te még nem hallgattad mostanig a videókat, hogy az, hogy nem oltatsz, az még nem garancia semmire. Az oltás nem Istentől van. Az oltás nem Jézustól van. Mi sem oltatunk. De az, hogy valaki nem oltott, ellenkezik az oltással, nem garancia semmire. Mert ha be van oltva a te agyad hazugsággal, akkor neked teljesen mindegy, hogy a véredben van-e Pfizer, vagy nincs. Mert az az oltás a legveszélyesebb, amit az agyba kap az ember. Az ezotériából, a New Age-ből, a jogából, a reikiből, a misztikus meséből. És ami kinyomja az igazságot az ő szívéből. Érthető? És az, hogy az embernek szabad akarata van, kedves Edina, ez tényleg így van. Szabad akaratunk volt, úgy jöttünk ki az Édenből, ugye azt csináltuk, amit akartunk. De viszont te valaha egyszer mondtad a mi atyánkat, vagy legalább egyszer elgondolkodtál azon, hogy az a mi atyánk mit akar mondani, vagy mi van benne, hogy miről szól az. Hogy miért mondja Jézus, hogy így imádkozzatok. Nem azt mondta, hogy ezt mondjátok, hogy így imádkozzatok, hasonlóképpen. Tanít imádkozni. Az miről szól, Edina? Legyen meg a te akaratod. Hello, hoppá. Ezek szerint ahhoz, hogy egy lélek megmeneküljön, egy ember megmeneküljön, ki kell tudja őszintén mondani, hogy Istenem, ne az én akaratom legyen meg, mondja Jézus, hanem a tiéd. Ha te még mindig azzal hivalkodsz, neked szabad akaratod van, akkor te még mindig a halál felé mened, ez Edina, érthető? Te még a halál felé rohansz, teljes gőzzel. Mert még mindig nem érted, hogy Jézus miért mondta azt, hogy legyen meg a te akaratod. De ezt nem akarod felfogni. Oké, mindenkinek szabad akarata van. Mindenki szabad, szabados módon megy a halál felé, a temető felé, a rothadás felé. És nem az a legszörnyűbb, hogy a testünk elrothad. Elrothad, semmi gond. Porból lett, porrá lesz. Nem probléma ez. Nem ez a probléma. Hanem a probléma az, amikor a test rárothat a lelkedre. Na az a probléma, Edina. Adja az élő Isten, hogy te ezt ne kelljen megtapasztalt. Adja az élő Isten, hogy legyen benned annyi alázat, hogy tud megüresíteni magadat, hogy legalább életedbe egyszer megkérdezz Istentől, hogy te ezt hogy gondolod. Hogy azt, hogy a tanfolyamon mit mondtak, azt tudom, mert ezt látom, hogy tudod. Látom, hogy tudod, hogy jön a vízöntő koras, mit tudom én mi. Én is ismerem, mi is belementünk ebbe a hazugságba, Edina. De hogyha van benned alázat, egy picike szerítség, mint a gyermekben, hát ha egyszer meg fogod őszintén kérdezni az élő Istent, amíg még nem késő, amíg még nem késő, hogy ő hogy látja ezt. Edina, oké, beszéltünk a többi emberről, mindannyian, de szerinted az utolsó órában Isten azt fogja kérdezni, hogy mi volt a véleményed a többi emberről? Nem. Azt fogja kérdezni, hogy Edina, miért hoztál ide szemedet nekem? Megadtam minden eszközt, hogy megszabadulj minden fölösleges tehertől, a bűnök terhétől, az ostobaság terhétől, a sötétség terhétől, a hazugság terhétől, minden tehertől. Megadtam neked minden eszközt, és te mégis ide állsz elém egy terhes szívvel, sötét szívvel. Téged senki nem fog arról megkérdezni, hogy mi volt a véleményed ezéről a magyar kormányról, a Fideszről, Soros Györgyről. Nem. Az utolsó órában, amikor meghaltál, azzal kell elszámolni, hogy te benned, a te szívedben mi volt, mi van, mit vittél magaddal a túlvilágra. Ennyi. Isten gyermeke, Edina, nem az lesz, tehát nem attól leszek Isten gyermeke, hogy én azt mondom, Isten gyermeke vagyok két felkiáltó jellel. Ne csapd be magadat. Tehát nem attól lesz valaki Isten gyermeke, hogy kiírja, hogy Facebookra, hogy Isten gyermeke vagyok két felkiáltó jellel. Nem. Jézus szerint az lesz Isten gyermeke, aki ismeri Istent, és kíváncsi, és nem emberektől tanul, hanem tőle. És érzi Istennek a hatalmát. És nem kell megbocsásson magának, mert van, aki megbocsásson neki. Nem kell önmegbocsátást végezzen. Érthető, Edina? Azt hiszel, amit akarsz végül is, csak ugye nagy hazugságot higgyél. Mert ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, valóban fontos, hogy átadja az ő életét Istennek, az ő kezébe, és megismerje az ő kijelentését Jézus Krisztus által. Mert ő elmondta egyszerű értelmes szavakkal az alapot, de legtöbb embert nem érdekli egyáltalán. Hanem azt hallottam villásbilánál, hogy ő Isten gyermeke. Persze. Ugye, Edina, ne csapd be magadat. Kár érted. Minden lélekért kár. Féltéssel mondom, nem nehezteléssel. Nem akarlak bántani. Ugyelj, mit csinálsz? Ezt mondja ugye Jocó itten azt, hogy az életre nem a tökéletlen emberi akarat, szabad akarat vízbe, az életre, az igazi életre, hanem Istennek a tökéletes akarata. Ezért tanít Jézus minket, hogy vágyakozzunk arra, hogy legyen meg az ő akarata. Ne a mi akaratunk, amit tanultunk valamelyik ezóta tanfolyamon, hanem az ő akarata, mert ő az élő Isten. Hogy kívánjuk magunkat megüresíteni, Istenem, vegyél el tőlem minden szemetet, minden emberi tudományt, hogy csak a te elképzelésed létezzen benne, mert az tökéletes. Jézus fogta, vagyis fogta, nem fogta, hanem azt mondta Getsemáné kertben, hogy Uram, Atyám, hadd ne kelljen kígyem ezt a poharat. Ha nem muszáj, ne kelljen kígyem ezt a poharat. De mindazonáltal, legyen meg a te akaratod, mert az a tökéletes. És meglett az jogarata. Isten engedte, hogy Jézusnak a testét megfeszítsék. Utána meg feltámasztotta őt, hogy megmutassa, hogy mit jelent az igazság ereje. És ahogy Jézusnak a teste megfeszítetett, úgy Edina, a mi testünk is meg kell legyen feszítve. Érthető, nem a kereszten, hanem a testnek az akarata, hogy ne azzal hivalkodjunk, hogy verem a mellemet, hogy nekem szabad akaratom van. Oké, szabad akaratom van, de akkor mégis a kemoterápiára nem szabad akarattal megyek be, hanem kényszerből. Oltásra nem szabad akarattal megyek, hanem kényszerből. Maszkot nem szabad akarattal teszek, hanem kényszerből. Hol volt az ember szabad akarata, kedves Edina, mostanik? A magyarságnak a szabad akarata hol volt? Mindenki maszkot akar tenni Magyarországon? Nem, barátom. Kötelező volt, kényszer volt. Miért? Azért, mert hogyha az ember ragaszkodik a saját akaratához, akkor törvény alatt van, és nincs neki más választása. Hiába filozófá. Mész ki a házból, fel kell tedd a szájkos arat, barátom. Szabad akarat. Meddig mesélünk még össze-vissza egymásnak? Ügyeljetek, mit csináltok? Edina, nem bántani akarlak, de az egódat, a hazugságodat nem akarom simogatni, mert abba fogsz, az fog téged megölni. Ha te valahogy nem fogsz felébredni, és nem kívánod, hogy az élő Isten téged felébresszen, akkor benne maradsz a misztikus tanokban, az ezotériában, mert az ezotériából beszélsz. Babba Mária és társai. Amit ezek mondanak, ez a pócsalfér, meg a, ugye, ez a magyarkodó mozgalom. Ügyelni kell, emberek, mert nagyon sok igazság van, ami igazságnak tűnik, de valójában hazugság. Ügyeljetek, és a hazugság az halál. És a hiek számára is halál, sajnos, nem csak a test számára. Tehát a vér nem a, persze a fizikai tápláléktól is lehet büdös, itt nem arról van szó, mert Jézus azt mondta, hogy nem az fertőzi meg az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján, mert ami kijön a száján, az a szívéből van. Érthető? Tehát amit megeszünk, ő azt mondta, hogy ezt is el kell mondani egy milliószor, tényleg ez annyira fájdalmas, hogy ő azt mondta, hogy aki igazságban jár, hogy a mérget iszik, az sem árt meg neki, mert a léleknek az igazsága legyőzi a testet, de minket a test legyőzött, emberek, a test győzött le minket, érthető? A hazug test, a testi gondolkodás, a lelkünk is testivé vált, és a lelkünk rá, bocsánat, a testünk rárothat a lelkünkre, ez maga pokol tüze, ugye? Ezt fogják nagyon sokan a temetőben megérni, és megélni. Meg kell éljék, ugye, mert nem szabadultak meg. A lelkük nem szabadult fel. A test alól, a test terhe alól, a testi okoskodás alól. Alatta van, a test rothad és rá rohad a lélekre. A testnek a gennyező vére ráfolyik a lélekre. Megfertőzvén azt, ugye. A vérben van a lélek. Jelképesen, aki vérzik, vérző asszony, ugye, abból folyik ki az élet, folyik ki a lélek. Miért? Az émet testi gondolkodása, Éva gondolkodása van. A nőiességével visszaélt, csábít, birtokolni akarja, szépíteni akarja valóságot, csábítani akar, varázsolni akar. Egy szexel próbálja megvásárolni a következő, mit tudom én, autót, vagy a következő, mit tudom én, konyhabútort, ugye? Egyszerű dolgok ezek, kedves agatók, de Jézus azt mondta, hogy senki nem látta Istent, az igazságot, csak a fiú, Jézus Krisztus. Csak ő látta. És senki sem fogja meglátni, csak akinek Jézus Krisztus kijelenti, aki őszinte gyermeki szívvel hozzáfordul. Ennyi. Mert az igazság rejtve van az okosok, a tudálékosok, az értelmesek elől. És a gyermekek előtt fel van tárva, aki nem születik újjá, és nem lesz önnál, mint a gyermek, Isten előtt. Nincs ahogy megértse az igazságot. Nincs ahogy. Lehetetlen. Lehetetlen. Az igazságot vagy Isten kijelenti, vagy olvashatsz reggeltől estig Bibliát és akármit, úgysem fogod megérteni. Katalin azt mondja, hogy itt állok lehajtott fejjel, hiányoztál az eddigi életemből, mindig sírok, ha hallak. Az életem folyamatossági hiánya vagy. Kell nekem a szó, ad nekem továbbra is, szeretlek. Kedves Katalin, boldogok, akik sírnak, mert igazi vigasztalást nyernek. Mert csak az sír, aki látja a valóságot, aki be van részegedve a valóságtól, az nem fog sírni, az röhögni fog. De aki mostan sír, az nevetni fog, örömködni fog. És nem azért sírsz, mert engemet hallasz, nem azért sírsz, mert azt a lelket hallod, aki általunk beszél, azért sírsz. És én is sírok, Katalin, nem csak te. Mert én csak eszköz vagyok, én csak gyermek vagyok. Amikor hallom Istent, én is sírok, nem tudok más csinálni. Nem számít már az, hogy férfinak születtem, már nincsen férfi és nincsen nő, meg van szűnve. Drága emberek, Isten könyörüljön mindannyiunkon, senkit nem akartam megbántani. Mindazonáltal azt, amit Isten a szívünkre helyez, azt muszáj elmondjuk. Az kemény, erős szavak tudják az embert felébreszteni. Hogyha a tévegés nem volna kemény, és nem volna erős, nem volna túl brutális a tévegés, akkor a mi szavaink lehetnének sokkal lágyabbak is. Sőt, vannak olyan emberek, akiknek csak egy lágy szóra van szükségük, egy kedves kis ölelésre, a lélek által, Jézustól, és feltámadnak az életre, az új életre. De mások, mint én is, amilyen voltam, annyira tévelyektek, annyira bennem utak a hazugság börtönében, hogy kellett hallják a mennydörgést, Isten kiáltását, kiáltó szavát, hogy felébredjenek, hogy ne menjenek tovább, mert még két lépés volt a szakadékig, a feneketlen szakadékig. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok. Apropó, ha valamit eltűnne a Facebook, a YouTube, akkor tudjátok, hogy a kiáltószó.hu, valamint a jelen.fm oldalon megvan az összes hangfelvétel. Le lehet tölteni, nyugodtan meg lehet osztani, fel lehet tölteni bárhova, ahova akarjátok. Ennyi. Isten áldjon, sziasztok.